a legfontosabb.
Akkor jönnek a teljesítmények, azt gondolom, amikor az ember szeretetből csinálja azt, amit csinál. Bódis Tamásnak köszönöm szépen, hogy velünk volt ma.
Köszönöm szépen, hogy itt lettem.
Ez volt már a Szabadidő magazin, most búcsúzik a műsorvezető, Keszi Dóra.
Ez volt a Szabadidő, a Nemzeti Sportrádió közösségi sportmagazinja. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban, Budapesten az FM 105.9-en.
2 perccel járunk délután, 3 után. Kellemes rádiózást mindenkinek a mikrofonnál. Németh Kornél. Kezdjük a Hazafutást, a mai műsor szerkesztője Szalai Kristóf. Labdarúgás minden mennyiségben, ezt tudom ígérni, a foci szerelmesei biztos, hogy kifejezetten fogják élvezni az előttünk álló szűk 3 órát, főleg ebből az első óráját, hiszen élő vendég érkezik, illetve élő stúdió vendég érkezik hozzánk. Barát Botonda vasas labdarúgója már itt van, és természetesen a Vasasról, MB2-ről, labdarúgó NB1-ről, bajnokok ligájáról, annyi mindenről beszélünk, hogy csak győzzük bele szuszakolni 1 órába, majd 16 órától szokásainak megfelelően nemzeti sportkör, itt a Nemzeti Sportrádióban, és hát, hogy a labdarúgás minden mennyiségben miért is említettem, 17 órától pedig majd szokásos keddi állandó rovataink jönnek majd, hiszen bemutatjuk a labdarúgó világbajnokság egyik csoportját, illetve felidézünk egyet majd a BEK, illetve hát most már ott tartunk a visszaidézésben, hogy a bajnokok ligája döntők közül a május 30-ai budapesti finálé kapcsán, ugye sorozatot indítottunk, és ennek kapcsán minden alkalommal, minden nap felidézünk egy-egy finálét. Ahogy említettem, tehát a stúdióban Barát Botond, a Vasas labdarúgója. Boti, köszi, hogy elfogadtad a meghívást, és itt vagy velünk. Tényleg, kezdjük akkor a házi nyúlra, nem lövünk elvet felrúgva, mégiscsak a házi nyúllal. Vasas Budafok 3-2, gratulálok ehhez a győzelemhez. Milyen volt ez a hétfői mérkőzés?
Üdvözlök mindenkit, köszönöm a meghívást. Nagyon jól indult a mérkőzés. Hát nem mondanám, hogy hamar megszereztük a vezetést.
Hát 30. perc, ez annyira nem is késő.
De igen, jól kezdtük úgymond a mérkőzést, a végére egy kicsit szorosabbá tettük az eredményt, mert sikerült felhozni a Budafokot egy kicsit, és akkor így szorosabb lett a vége, de nyugodtan játszottuk a játékunkat, ahogy eddig is csináltuk, és a következő mérkőzésre fókuszálunk, ami egy igazi rangadó lesz az MB2-ben.
Ugye ne szaladjunk, ezért egy picit beszéljünk még erről a Budafok elleni meccsről, mert ugye ez mind a két csapat számára megvolt a saját kis motiváció. Ugye nektek, a Vasasnak megvan hosszú idő után a feljutás. Beszéljünk majd erről is egy picit külön, hogy ezt hogy éltétek meg, hogyan alakult. Ugye a Budafok viszont az életéért megy. Tehát, hogy néz ki ilyenkor, amennyit elmesélhetsz az öltözői hangulatból, a jól lakottság, az elégedettség felül üti a fejét, és a csapatkapitány, az edző szól, hogy már pedig nem, vagy egymás összeborultok, és azt mondjátok, hogy na nehogy már egy kieső jelölt az Iloszkiban nyerni tudjon. Tehát tényleg kíváncsi vagyok a lélektanára, hogy egy már biztosan feljutó csapat esetében, bár Nagy Miklós sportigazgató pont itt nálunk a közmédiában, az M4 Sporton mondta, hogy a bajnoki címet tűztétek ki magatok elé, tehát hogy nincs megállás. Viszont én akkor is azt gondolom, bármennyire is profi sportolók vagytok, hogy azért a kis ördög, ha máskor nem, ilyenkor biztos, hogy ott tud kapirgálni az öltöző ajtó környékén, hiszen effektív tétje már nem volt a meccsnek.
Igen, ahogy a Miklós is mondta, hogy ugye ahogy megvolt a feljutás, abból egyből utána váltottunk arra, hogy meglegyen a bajnoki cím is, tehát nem volt az, hogy az a fejben megjelent volna az, hogy mindenkinek, hogy esetleg nem tesszük oda magunkat a hátralévő mérkőzésekre. De...
Könnyű ilyenkor, vagy nehezebb ilyenkor felpörögni egy ilyen meccse? Mert ugye nyilván azzal, hogy a Budafok az életért megy, én azt gondolom, hogy a legveszélyesebb ellenfél.
Hát veszélyes, mert igen, hogy nekik aztán mindegy alapon jönnek előre, csinálják a dolgukat, próbálnak minél több pontot szerezni, De nekünk viszont hazai pályán nem adhattuk meg azt a lehetőséget a Budafoknak, hogy pontot vagy esetleg pontokat vigyenek el tőlünk.
De a fél időben ugye 2-0 volt ennek megfelelően, ugye Urblik duplával, aztán Pető betalált a második félidő elején, és onnan tudott visszajönni a Budafok együttese. Ez azt jelenti a gyakorlatban, hogy 28 lejátszott fordulót követően 61 pontja van a Vasasnak. Mennyire vagy ezzel elégedett így, ha a tabellára pillantasz?
Teljesen elégedett vagyok. Nem indult jól a szezonunk, ugye egy hatalmas vereségbe szálltunk bele, de aztán utána sikerült kiegyenesedni a pár meccsre utána, sikerült kiegyenesedni a csapatnak, és hoztuk a mérkőzéseket. Nagyon jó tavaszt futottunk egyelőre, és bízom benne, hogy a hátralévő két meccsre is ugyanezt a tendenciát fogjuk folytatni, és behúzzuk mind a két mérkőzést.
Mert hogy az már eldőlt azzal, hogy a Kecskemét együttese vereséget szenvedett a hétvégén a Kozár Mislány ellenében, ugye 2-1-re nyert a Mislány, ezzel eldőlt, hogy a két budapesti csapat, a Vasas mellett a Honvéd jut föl. Barát Boton stúdiónk vendége pedig utalt arra, hogy a hétvégén bizony a labdarúgó Magyar Kupa döntőjének, nem mondom, hogy árnyékában, hanem amolyan kísérő program, amiként vasárnap jön majd egy Honvéd-Vasas meccs. Mennyire van ez már a fejekben? Tényleg hogyan álltok ehhez a kispesti kiránduláshoz?
Hát egyelőre még a Budafok mérkőzést pihenjük ki. Ugye ma is kaptunk egy szabadnapot, de már holnaptól belecsapunk a munkába, és koncentrálunk a következő mérkőzésre, a Honvéd ellenére. Nagyon jó hangulatra számítunk. Szerintem közel teltházra fogja fogadni a csapatokat. Mind a két szurkoló tábor oda fogja tenni magát, és hát a csapatok se lehetnek mögöttük lemaradva, tehát nekünk is oda kell tenni magunkat, hogy nagyon jó futball hangulatot teremtsünk vasárnap.
Különleges, hogy milyen mes lesz ez számodra? Kispestre visszatérni?
Igen, különleges, mindig különleges a Honvéd ellen játszani, de bízom benne, hogy mi fogunk majd jól kijönni ebből a mérkőzésből.
Na, ez tehát a vasárnapi program, viszont ahogy említettem, és akkor maradjunk még magyar vizeken, itt az előttünk álló egy órát kihasználjuk, és tényleg mindenkit, vagy minden fronton próbálunk alaposan a kulisszák mögé pillantani. Jön majd a kupadöntő. Mennyire lepett meg, ha meglepett bármilyen szinten is az, hogy a Zalaegerszeg eljutott a fináléba? Azt, hogy a Fradi ott van, abban talán olyan nagyon nagy meglepetés. Én azt hiszem, hogy nincs, az elmúlt években is ott volt a zöld-fehér csapat, ellenben egy másik zöld-fehér csapat, a Paks ugye megtréfálta a Fradit. Nekem, bevallom őszintén, nyilván látva a Zalaegerszeg fejlődési ívét nem, de összességében én anélkül, hogy bántanám vagy sérteném őket, nekem picit meglepetés. Önmagában a tény, téged meglepette bármilyen szinten a Zalaegerszeg?
Az utolsó pár meccs alapján nem lepett meg. A szezon elején nem indultak úgy ők se, ahogy tervezték, aztán valahogy összeállt.
Hát ott a csákvári meccsel karöltve voltatok.
Igen, valahogy úgy indultak, mint mi, de aztán a végére összeállt az a projekt, amit ott kialakítottak, ugye az új tulajdonosi kör. Azok a játékosok, akik újonnan jöttek, megszokták a légkört, beleszoktak az ottani életvitelbe, és látszik az, hogy nagyon jó futballt játszanak, ez a tipikus dél-amerikai futball, ez a gyors játék, gyors kontra, gyors átmenetekkel mennek előre, és elég jó számmal fejezik be a támadásaikat, tehát nagyon jó meccseket szoktak játszani.
Ugye a sors fura fintora, hogy az Zalaegerszeg pont egy Fradi elleni győzelemmel, egy Grupa Marénás sikerrel indult el valamikor az ősz vége felé, fölfelé, ugye addig emlékeim szerint győzelmesen volt a csapatnak, és ugye nyerni tudott, ellenben mire mehet a Ferencváros ellen a kupa döntőben?
Hát biztos, hogy jó meccs lesz, mert a Fradi is nagyon jó futballt játszik.
Kint leszel ilyen... szombaton? Kint tudsz lenni?
Hát nem valószínű, hogy kimegyek, mert próbálok pihenni majd a hétvég, a következő napra, mert az nekünk fontosabb lesz, de majd a tévéből követem természetesen. Biztos nagyon jó meccs lesz. Szerintem egy ilyen hasonló nyílt futballt fogunk látni, tehát nem az lesz, hogy bunker futball lesz mind a kettő, és akkor majd kivárásra fognak játszani, hanem ez az igazi nyílt foci, belemennek, és akkor hadd szóljon, és akkor lesz, ami lesz alapon, mindkét csapat majd oda teszi magát.
Ugye említetted, hogy a Honvéd-Vasas mérkőzésen teltház jó hangulat várható, ellenben hogy mondjam, egymást azért nem nagyon fogja ölelgetni a két szurkoló tábor, meg nem lesznek kebelbarátok a meccs végén, mármint a kispesti meccs végén. Ellenben itt egy különleges esemény lesz, mert hogy a Fradi tábor sok mindenkivel nincs, az egyetlen, akivel jó viszony tábor, az pont a zalaegerszegi. Milyen körítésre, vagy mire számítasz ezáltal? Mert hogy tényleg persze egy kupadöntő önmagában ünnep, de mondjuk, ha láttuk itt a hétvégi derbit, majd mindjárt beszélünk arról is, hogy azért elő tudnak kerülni sérelmek, de hogy ez ilyen szempontból is valami egészen különleges lesz, hogy a lelátón is, meg az egész körítés is egy ilyen nagyon barátságos és nagyon boldog, felszabadult hangulatban telik majd.
Igen, valahogy ez a mérkőzés, nem lesz benne ez a negatív hangulat, hanem ahogy mondtad, ez a klasszik ünnep hangulat lesz, tehát ez a pozitív hangvételű szurkolás lesz, nem lesznek ilyen oda-vissza beszólogatások, hanem inkább segítik majd egyást a két szurkolótábor, és egy óriási hangulatot, egy futball hangulatot fognak teremteni azon a mérkőzésen, tehát szerintem aki kimegy, az biztos, hogy jól fogja magát érezni.
Láttam az a legerszegieknél már olyan felhívást, hogy lehet venni majd olyan, kimondottan a kupadöntőre ilyen Fradi Zalaegerszeg barátság jelképes, nem tudom milyen pólót, amit kimondottan a kupadöntőre adnak ki, úgyhogy ez már önmagában egy érdekesség lesz. Esélyese? Van esélyese ennek a kupadöntőnek? Úgy akartam kérdezni, hogy a Fradi esélyes ebben a döntőben, de akkor inkább úgy kérdezem, hogy egyáltalán lehet-e bárkit esélyest, a Fradit esélyesnek hozni ebben a kupadöntőben?
Szerintem egy meccsen bármi megtörténhet. Tehát éppen aki jobb formát fog ki, jobb nap, jobb közeggel fog fölkelni, esetleg jobb napot fog ki, akkor az fog ezt a mérkőzést megnyerni.
Mi dönthet azon az egy meccsen egyik, illetve a másik oldal javára? A Fradit nagyon-nagyon sokan elkezdték leírni, hiszen ugye a bajnokságban nem a saját kezében van a zöldfehérek sorsa, ilyenre sem nagyon emlékszünk, tehát ember emlékezet óta nem nagyon volt ilyen. Az utolsó forduló dönt majd, hogy nem pont Fradi Zalaegerszeg meccset rendeznek majd, tehát most Fradi Zalaegerszeg napok jönnek a közeljövőben. Szóval mi dönthet egyik, mi dönthet a másik oldal javára?
Hát szerintem a kulcsjátékosok szerepe fog nagyon sokat dobni erre a mérkőzésre, hogy hogyan, mennyi plusz tudnak hozzáadni, tehát a helyzetkihasználásuk, vagy esetleg a különleges megoldásukkal hogyan tudják a saját csapatuk irányába fordítani a mérkőzést. Szerintem ez az, ami nagyon, nagyon fog dominálni ezen a mérkőzésen. És hát az a Zalaegerszegnél meg lehet, hogy inkább a csapatjáték az, hogy az, amit kitalálnak meccsterv, esetleg taktika, hogyan fog ülni a Ferencváros ellen.
Ki szabad abból indulni bármilyen szinten is, hogy mi történt, ha csak a hétvégi bajnokikat nézem, de ugye az Zalaegerszeg esetében nem csak a Puskás elleni hazai vereség, hanem ugye van még egy nyíregyházi vereség is, tehát a legutóbbi két meccsből egyet sem tudott megnyerni az ETE, szóval bármilyen szinten támpontot jelente a hétvégi bajnoki, úgy is, ugye, hogy mondtad, hogy egy meccsen bármi megtörténhet.
Hát szerintem akkor a támpontot nem fog, talán annyi, hogy a Fradi mivel egy derbivel melegített
be. Nem is akármilyen módon.
Igen, az még lehet, hogy egy plusz löketet ad, de szerintem az, hogy a Zalaegerszeg eljutott a kupa döntőnben, nekik már az egy hatalmas siker, és úgy fognak beleállni a mérkőzésbe, hogy az elmúlt két mérkőzés, ami a hátuk mögött van, az szerintem nem fog olyan nagy, vagy sok mindent beledobni.
Mit jelent a Fradi számára ez a kupadöntő? Két vesztes kupadöntő után jön most a harmadik nekifutás, és kell-e azon gondolkodni a játékosoknak, megfordul az ilyenkor a fejében az öltözőben? Szerinte téma lehet az, hogy ha és amennyiben nincs meg a bajnoki cím, akkor a kupagyőzelem Európa Liga indulást ér, ami annyiból ugye másabb helyzet, hogy ott van hibázási lehetőség, tehát ha ott az Európa Ligában egy pár harcot esetleg elveszítene a csapat, akkor még mindig ugye visszapottyan a konferencia ligába, ellenben ha a konferencia liga selejtezőjében indulsz, ott nincs hibázási lehetőség, tehát ott kell végig vergődjél négy kanyaron keresztül ahhoz, hogy egyáltalán liga szakaszban leánykori nevén főtáblára juss. Megjelenik ez a hang szerinted az öltözőben? Tisztában vannak ezzel a játékosok, hogy milyen súlya van ennek a meccsnek?
Szerintem nem jelenik meg, inkább az van a fejükben, hogy nekik ez kötelező megnyerni. Nem a negatív oldalát próbálják, hanem úgy vannak vele, hogy nekünk meg kell nyerni ezt a mérkőzést, mert ott van nekik a levegőben az, hogy mi van, hogyha esetleg az utolsó forduló úgy alakul, hogy nem tudják megnyerni a bajnokságot. Nekik ezen az egy meccsen nagyon sok múlhat, ahogy elmondtad, nekik olyan eredményt kell elérniük, hogy el tudjanak indulni a minél magasabb európai kupa sorozatba.
Meglepett bármilyen szinten a derbi?
Nem mondanám, hogy meglepett.
A különbség sem?
Hát a különbség, ekkora különbséget nem mondtam volna, de
Fradit mondtam volna előzetesen?
Fradi sikerre tettem volna le a voksomat, igen.
Pedig nem feltétlenül állt úgy, tehát az Újpest Nyíregyháza elleni 7-2-es győzelménél azt a meccset pont én közvetítettem itt a Nemzeti Sportrádióban, és a szünetben kezdték el árusítani a jegyeket, akkor már nagyon magabiztosan vezetett az Újpest, ott olyan nagyon ilyen csodaváró hangulat lengte körül az eseményeket. Most utána nyilván az Újpest azóta elment, és ugye vereséget szenvedett a Fradi meccset, ugye 2-0-ra kikapott a Puskás vendégeként, tehát hogy ott azért jött már az első intőjel, hogy azért nem eszik ezt ennyire forrón, de hát ekkora különbségre én bevallom őszintén nem számítottam. Mi hozta ezt az óriási különbséget a két csapat között?
Hát valószínű, hogy benne volt az is, hogy ez a nagyobb győzelem, amit ugye elértek a Nyíregyháza ellen, akkor általában szokott lenni egy ilyen negatív széria is. Ilyenkor kiegyenlítődnek ezek a dolgok. De biztos benne volt az is, hogy esetleg az Újpest már a jövőre is koncentrált, tehát voltak olyanok, hogy játékosokkal esetleg szerződést bontottak, és akkor a csapatot már most próbálták úgy alakítani, hogy lesz, ki lesz az a játékos, akire majd jövőre lehet számítani a következő szezonban.
Mondjuk nem lennék most klubvezető ebből a 0-5-ből ki az, akire számítanék egyébként a következő szezonban.
Igen, a héten még én sem ülnék bent az Újpest öltözőjében, hogy meghallgassam ezt a beszélgetést.
Nem egy egyszerű helyzet. Mit szólsz a gólokhoz? Bődületes Kanikovszki gólja, kifejezetten élbén számba ment, Abufáni gólja, mennyire kapusiba az ötödik gól a végén? Ugye levette hát mindenki Banai Dávidról a keresztvizet, hogy onnan nem lehet gólt kapni. Most nyilván ez egy nagyon banális érv, hogy mennyire sütött a nap a szemébe, vagy mennyire nem. Tehát azért én nem venném el az érdemet Abufánitól. Oké, hogy egy kicsit ilyen futszáros sztori volt ez, hogy majdnem, hogy bedobásból leteszem a labdát, és akkor ugye futszában ott lehet rúgni is ezt, vagyis ott rúgni kell. De hogy kapus volt inkább, vagy azért adjuk meg a támadónak az érdemet, hogyan látod ezt az ötödik gólt?
Hát inkább is mondanám, mert az, hogy észrevette az, hogy rá lehet húzni kapura, az meg az önbizalmát mondja a játékosnak, hogy igenis benne van az, hogy bejövök a mérkőzésbe, és akkor elvállalom onnan, megpróbálom, de hát a kapustól se lehet elvenni az, hogy ez nem az ő hibája lett volna, mert az elég nagy ívbe ment ez a labda. Tehát lett volna idő kiszámítani azt, hogy most ez hova fog érkezni.
Hát inkább ilyen szimbolikus jelentősége volt ennek már ott 0-4 után, ráadásul hosszú idő után volt lelátói cirkusz is, ami miatt állt a játék, úgyhogy különleges volt ilyen szempontból. Na de egy csapatról nem beszéltünk, ugye itt elindultunk az MB2 irányából, és nyilván nem nagyon tudod, hol szóba kerülni eddig a Győr együttese. Mit szólsz ahhoz, hogy a Győr egy fordulóval a vége előtt egy pont előnnyel első helyen áll a bajnokságban, az első osztályban?
Én megmondom őszintén, az év elején azt vártam, hogy a Győr az majd megszorongatja a Fradit, és hát igen, mivel nagyon jól mentek a kupasorozatba, tehát nagyon jó mérkőzéseket játszottak, kiki meccseken tudtak nyerni, vagy esetleg nem tudtak nyerni, de valahogy nagyon jó formát mutattak. Tehát a tavalyi szezonban is látszott az építkezés, hogy elindultak egy vonalon, és tartják is azt folyamatosan, próbáltak olyan játékosokat igazolni, akik kiegészítik a csapatot, vagy plusz tudnak hozzáadni a csapatba. Tehát nem az volt, hogy arcra meg névre igazolnak, mint nagyon sok klub szokott, hanem inkább megvan az a tervük, hogy hosszú távon kik azok a játékosok, akikre lehet számítani, vagy esetleg piacképessé tudják tenni esetleg őket, és eladják.
Ha már ezt a kérdést feszegeted, egybe lehet ezt a Győrt tartani, ha bajnok lesz? Ugye a Győrnek az utolsó mérkőzése egy kisvárdai kirándulás, majd mindjárt beszélünk erről, de mielőtt részletesebben belemerülnénk, egybe lehet szerinted tartani? Itt azért piacképes magyar játékosok, a Fradi már télen vásárolt volna a Győrből, hírlik, vagy lehet arról is hallani, hogy Borbé Balázs is kelendő árucik a csapat vezetőedzője. Nem elképzelhetetlen, hallottam olyan pletykát is, aztán hogy ennek mennyi a valóság alapja, hogy Robi Kín bármi is történik itt a szezon végén, nem marad a Ferencvárosnál, a Fradi nagyon szívesen látná, hallottam ilyet is Borbé Balázs, hogy ennek mennyi a valóság tartalma, nem tudjuk, de hát ezek csak a magyarok. Bembuali fél Európa, tessék érezni benne a költői túlzás sorbál érte, egybe lehet tartani ezt az etót szerinted?
Hát szerintem nagyon nehéz lesz, mivel nagyon jó szezont futottak, nagyon sok klub állott a mérkőzésükön, nagyon sok megfigyelők járnak ki a mérkőzéseikre, és azért szerintem nagyon sokan játékost el tudnak adni, vagy esetleg hasznot tudnak belőlük húzni az eladásukkal. Szerintem nagyon nehéz dolguk lesz ott majd a Etónál.
És mennyire lesz nehéz dolga, vagy milyen dolga lesz az Etónak Kisvárdán? Az ellen a Kisvárda ellen, amely most gyorsan visszanézem, hogy mikor nyert legutóbb mérkőzést, mert hogy az elmúlt időszakban nem, Azt mondja, hogy kisvárdai győzelem, március 6-án a Puskás Akadémiát sikerült legyőznie Révész Attila csapatának, az mondjuk úgy, hogy nem most volt, hanem 2 hónappal ezelőtt. Szóval, milyen dolga lesz az Etónak Kisvárdán?
Hát szerintem könnyű dolga lesz, mert nem az a Kisvárda lesz, mint akit megszoktunk, hanem már inkább úgymond egy picit széteső a csapat, mert ők is inkább azokra a játékosokra fognak támaszkodni, akiket megnéznek, hogy a jövőben lehet-e használni, amit ugye a Révész is kijelentett, hogy már azokat a játékosokat fogja megnézni.
Nem érzed benne egy ilyen Révész Attila faktort, hogy Dafke csak azért is mi lehetünk a király csinálók? Tehát, hogy nem adják ezüstálcán aranymasnival átkötve ezt a bajnoki aranyérmet az Etónak, hanem vértisznak, és hogyha akarjátok a bajnoki címet, akkor ahhoz nagyon-nagyon meg kell küzdenetek érte?
Hát nem tudom, lehet, hogy benne van ez is, de valahogy én azt érzem, hogy inkább már a jövő szezonra koncentrálnak, hogy megnézzék azt, hogy kikre lehet számítani, már próbálják most építeni a jövő csapatát, hogy a jövőre meg legyen a bennmaradás, vagy esetleg nagyobb sikereket érjenek el. Szerintem inkább ez az a koncepció, ami a fejük előtt lebeg, és nem pedig arra fognak fókuszálni, hogy oda piszkáljanak egy kicsit a Győrnek.
15 óra 21 perc a pontos idő, a Nemzeti Sportrádió stúdiójában továbbra is a Vasas labdarúgója Barát Botond. Magyar labdarúgó hírek kapcsán elmélkedünk egy picit itt a stúdióban, aztán természetesen evezünk majd hamarosan nemzetközi vizekre. Azon gondolkodom, ha és amennyiben a Győr lesz a bajnok, hogy a 2017-es év mennyire jön elő benned így emlékképként, mennyire lesz ez hasonlóan különleges lesz, mint a Honvéd 17-es bajnoki címe, ha most a Győr lesz a bajnok. Most vegyük azt le, hogy a Fradi sorozatban ugye 7-szer volt bajnok az elmúlt időszakban, de hogy nem feltétlenül mondtam volna a bajnokság elején, értem, amit mondasz, hogy tetszett a Győr játéka, hogy azért az, hogy tetszik a játéka, és hogy oda tudnak érni, azért a kettő között azért sok mindennek el kell tennie. Van-e, látsz-e, érzel-e párhuzamot abban, amit mondok itt a 17-es Honvéd és a mostani győri bajnoki cím között?
Nem mondanám, hogy lenne párhuzam a kettő között, mert ott ugye az utolsó fordulóban, az utolsó meccsen dőlt el igazából,
ott
hogy ki lesz a bajnok. Ott
volt egy klasszikus
bajnoki döntő. Meg ugye ott 3 csapat is volt a bajnoki címért ment, ugye a Vasassal, így a 3-on a Videóton, a Vasas meg a Honvéd, így mentünk ugye a bajnoki címért, aztán a vége felé már egy kicsit lemaradt a Vasas. De valahogy nem tudok a kettő között párhuzamot játszani, mert a két csapat...
Különlegessége miatt akartam kérdeni.
Ja, hogy úgy ér, ja, hát valahogy igen, mondhatni, mert a Győr ugye...
Az, 13-ban volt legutóbb bajnok, 2013-ban Pintér Attilában.
Hát az mondjuk nem most volt, nem. Igen. De ahogy ugye a NB2-ből elindultak, és azt, hogy idáig eljutottak, hogy bajnoki címért tudnak harcolni, az viszont nagyon komoly.
Ugye az érdemi kérdések eldőltek már, ami az alsóházat illeti, ugye nem tudjuk még, hogy ki lesz a bajnok, a Ferencváros vagy a Győr együttese, ellenben azt tudjuk, hogy két keleti csapattól, a Diósgyőrtől és a Kazincbarcikától búcsúzunk. Ebből a Kazincbarcika alig, ha meglepő, szerintem bárki számára és a sértés legkisebb szándéka nélkül nyugodtan merem ezt mondani. Ellenben a héten napvilágot látott egy táblázat, miszerint állítólag a Diósgyőr gazdálkodik a második legnagyobb költségvetéssel az NB1-ben. Emlékeim szerint azt hiszem egy ilyen 7 milliárd körüli forintban egy összeg volt ott megadva, vagy ez most valós, nem tudom. Élek azért a gyanúval, hogy nem feltétlenül, ellenben van egy olyan mondás, hogy nem zörög a haraszt, tehát hogy valószínűleg aki ezt kiszámolta, vagy amiből kiszámolták, azért nem teljesen csak be lett blöffölve. Tehát a Diósgyőr akár mekkora költségvetésből is gazdálkodik, de ha tényleg a második legnagyobbból, azért ez egy nagyon méltatlan teljesítmény. Mit csúszott ott félre szerinted Miskolcon, hogy 11. helyen búcsúzik a csapat?
Hát szerintem ott a szakmai, ami elcsúszott egy kicsit, hogy nem ugye a új sportigazgatót neveztek ki a nyáron, ott is edzőváltások voltak, a régi jött, aztán elment, aztán jött megint egy új edző, utána megint elment, tehát ez a kapkodás, ez az összevisszaság, ez nem jött, ugye új játékosok is nagyon sok jött, tehát az új sportigazgató is nagyon sok játékost hozott, ők nem tudtak úgy beilleszkedni a csapatba.
Törvényszerű volt akkor ezek után?
Hát valószínű, igen, mivel elég sűrűn előfordul az ilyen, tehát NB1-be is, vagy NB2-be akár, hogyha nagyon sok játékos jön, megy, olyanok, akiknek mondjuk nincsen úgymond szíve ahhoz a csapathoz, tehát ők csak így oda jöttek játszani, azok nem biztos, hogy olyan teljesítményt tudnak oda nyújtani, amikor mondjuk van egy negatív széria, vagy nem állnak bele ugye mérkőzésekbe. Tehát az, hogy nem nagyon jött össze a szakmaiság, meg a játékosoknak a kettősége együtt.
A monitorra pillantok, azt látom, hogy a prognózizenél hamarosan tele van a város szerelemmel. Miskolcon biztos, hogy mindennel csak szerelemmel nincs most.
Van.
Tele ellenben hol lesz tele szerelemmel? Paksan vagy Debrecenben Győr-Fradi az 1-2, hogy most milyen sorrendben Fradi-Győr-Győr-Fradi. Abból arra következtetek, hogy mondtad, hogy a Győrnek nem lesz nehéz dolga Kisvárdán, hogy a Győrt várod a bajnoki címre.
Igen.
Tehát Győr-Fradi, ki lesz a harmadik? Paks, Debrecen, Zalaegerszeg trióból.
Hát szerintem a Paks lesz a harmadik, mert ők ugye mennek Diósgyőrbe, ott fognak játszani az utolsó mérkőzésük, azt meg szerintem simán be fogják húzni.
15 óra 26 perc a pontos idő, na nem véletlenül említettem, hogy a prognózis már csőre töltve itt áll a lejátszási listában és várja, hogy elinduljon. Hamarosan innen folytatjuk majd Barát Botonddal. Én azt hiszem, hogy a hazai események a közelgő, illetve a közelmúlt eseményeit alaposan kivesészhettük. Na de itt lesz például Bajnokok Ligája elődöntő, hát ha csak a Bayern PSG Bayern meccs gólszámából indulok, nem tudom, hogy a következő fél óra elegendő lesz-e arra, hogy mindent át tudjunk beszélni, hamarosan innen folytatjuk.
Ez a Hazafutás. Információk, elemzések, beszélgetések. Hazafutás. A Nemzeti Sportrádió délutáni műsora.
A drága, nem érthetem, a múltkor akartak, most pedig nem. Védekezik ismét, visszavonul, szemével támad ártatlanul. Vonakodik, nem jön, kit érdekel, tele van a város szerelemmel. Fedezik be, bújik, hadat üzen, elenged, elkap, játszik velem. Egy szentvége írja a telefonszámom, kéri fel, ezen a nyáron most mennie kell. Mit gondolok róla? A fiúja várja egy fél óra múlva, ha neki az a fontos, nem érdekel, tele van a város szerelemmel.
Szám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
Hát ilyen nincsen! Óriási! Hőrán tudja, hogy ő az olimpiai bajnok!
Megvan! 15-13!
Radulovics! Gól! Megvan! Megvan!
Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéri egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Hajrá!
Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
Szoros mérkőzés után búcsúzott Bondár Anna Rómában. Lemondásra szólította fel az SZFE vezetőségét a hallgatói önkormányzat. Ma még nyárias marad az idő. Jó napot kívánok, Mónus Dóra vagyok.
Sporthírek.
Döntő szettben veszített az olimpiai bajnok kínai Cheng Chinwentől Bondár Anna a római salakpályás tenisztorna első fordulójában. A világranglistán 58. helyezett magyar játékos 3-6-6-3-6-4-re kapott ki. A főtáblán a nőknél még Udvardi Panna és a selejtezőből feljutott Gál Fidalma érdekelt. A férfiaknál Marozsán Fábián és Fucsovics Márton szerepel. Idegenben játssza a Tatabánya a férfi kézilabda Európa-kupa döntőjének visszavágóját az Észak-Macedón Ohrid ellen. A mai bécsi sorsoláson elhangzott, hogy a finálé első meccsét május 23-án vagy 24-én rendezik Tatabányán, a visszavágót pedig egy héttel később Ohridban. A Tatabánya az első magyar csapat, amely finálét játszhat a harmadik számú európai kupa sorozatban. A férfi és a női mezőnyben is komoly éremesélyesekkel várja a jövő heti müncheni taekwondo Európa-bajnokságot a magyar válogatott. A keret tagja lesz az olimpiai bajnok Márton Viviana, a világbajnoki címvédő Márton Luana és a háromszoros Európa-bajnok Salimo Már Gerge is. Galambos Bence, a magyar válogatott edzője szerint jó esélyük van történelmi sikert elérni az EB-n.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
Erős, szuverén és szolgáltató kormányzati informatikai kiépítését ígéri a leendő tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán úgy fogalmazott, a digitalizáció nem pénzszivattyú, hanem az ország felemelkedésének motorja. A kormányváltással új horizont nyílik az akadémia előtt, jelentette ki a Magyar Tudományos Akadémia ma megválasztott új elnöke. Pósfai Mihály kerekasztal megbeszélést szorgalmazott a magyar tudomány jövőjéről, a Hunrehez és az ELTE-hez tartozó kutatóintézetek, valamint a kormány képviselőivel. Lemondásra szólította fel a Színház és Filmművészeti Egyetem kuratóriumát és vezetőségét az intézmény hallgatói önkormányzata. A Hög szerint Sepsi Enikő rektor, Antal Zsolt és Pacskovszki József rektorhelyettesek alkalmatlanok az intézmény 161 éves szellemi örökségének gondozására. A hallgatói képviselet arra kérte a hivatalba lépő kormányt, hogy számolja fel az alapítványi rendszert, valamint a kuratóriumot. Megbukott az Európa-barát koalíciós kormány Romániában. A bizalmi szavazást a koalícióból kilépett szociáldemokrata párt és az ellenzékben lévő szélső jobboldali románok egyesüléséért szövetség kezdeményezte. A továbbiakban az államfő múlik, hogy a parlamenti pártokkal folytatott egyeztetéseket követően kit bíz meg kormányalakítással. Cinizmusnak minősítette az ukrán elnök, hogy Oroszország tűzszünetet hirdetett a győzelemnapi rendezvények idején, május 8-án és 9-én, miközben az éjszaka 5 halálos áldozatot és több tucat sebesültet követelő légitámadást hajtottak végre. A moszkvai tűzszünetre válaszol az ukrán elnök a május 6-ára virradó éjszakával kezdődően hirdetett fegyvernyugvást. A brit miniszterelnök szerint válságos helyzetet teremtettek az utóbbi hetekben Nagy-Britanniában elkövetett sorozatos antiszemita támadások. Keir Starmer munkáspárti kormányfő azt mondta, vizsgálják, hogy nem áll-e valamely ellenséges külföldi ország az antiszemita incidensek mögött. Starmer külön megnevezte Iránt és azt üzente a teheráni rezsimnek, hogy London nem fogja eltűrni az erőszakra és a gyűlöletre úszító magatartást. Pszichiátriai kezelés alatt állt az az álmokfutó, aki tegnap gyalogosok közé hajtott Lipcse egyik bevásárló utcájában. Két embert halálra gázolt és sokan megsérültek. Német lapértesülés szerint a 33 éves férfit egy pszichiátrián ápolták, de vasárnap elbocsátották, mert agresszív volt a többi beteggel.
Közlekedés.
Baleset történt az M0-es keleti szektorában az M5-ös felé vezető oldalon Gyál közelében. A 35-ös kilométernél a külső sávot lezárták. A nézelődők miatt mindkét oldalon több kilométeres torlódás alakult ki. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
Időjárás.
Késő délutántól délnyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, estétől a Dunántúlon már futózáporok is előfordulhatnak, a szél több felé megélénkül. A délutáni 25-30 fok után késő este 14-20 fokra számíthatunk.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban, Budapesten az FM 105.9-en.
15 óra 36 perc a pontos idő, kellemes kedd délutáni rádiózást mindenkinek, a mikrofonnál Németh Kornél. Robogunk tovább a Hazafutásban, stúdiónk vendége továbbra is a vasas labdarúgója Barát Botond, és a hazai vizekről nemzetközi vizekre evezünk. Nem tudom, maradt-e bármi egyébként, most én ezt kijelentettem, hogy evezünk nemzetközi vizekre, amiről nem beszéltünk hazai vonatkozásban.
Szerintem mindent átbeszéltünk.
Átvettünk első osztály, másodosztály, kupa, közelmúlt, közeljövő küzdelmeit. Na, hát akkor egy ilyen nagyon kellemes állás feladat. Ma este jön majd 9 órától Arzenál Atletico mérkőzés, Atletico Madrid mérkőzés a Bajnokok Ligája elődöntőjének visszavágója. Nagyon sokan várják, ugye, teljes joggal kialakuljon a 30-ai budapesti döntő párosítása. Nyilván nem kívánságműsor, de akár nézzük egy kicsit a kívánságműsor szemüvegen keresztül, meg a realitások talaján mozogva. Lehet-e jósolni, mersz-e, tudsz-e jósolni ebből a párosításból? Ki az, aki tovább tud jutni, és itt lesz majd Budapesten?
Fú, nem tudok jósolni, ez a két csapat teljesen kiszámíthatatlan a számomra.
Nem, mintha másik milyen... párharcból könnyebb lesz majd egyébként.
Hát igen, de hát arról lehet sokat beszélni. Erről a mérkőzésről valahogy nem nagyon tudunk, mert az első mérkőzés is olyan semmilyen volt. Tehát nem történt semmi, volt két 11-es, ami olyan vagy megadom, vagy nem. Tehát azon kívül nagy történések nem voltak. Valahogy ez a mérkőzés is hasonló formába fog lezajlani.
Mekkora szerepe van ilyenkor az edzőknek egyébként? Tehát nyilván Simeonét ismerjük, Ártét a felfogását szintén lehet ismerni, inkább hideget, mint meleget kapott rengeteget az Arzenál menedzsere, hogy nagyon direkt, illetve nagyon célfocit játszik, tehát a pontrugások, szögletek, ugye ezek kerültek az Arzenállal kapcsolatban legtöbbször elő. Simeone 1000 fokon ég, de hát itt akkora lesz a tét, hogy addig, ha várható, bárkitől is, hogy mondjam, hogy tokostól rúgja be az ajtót majd.
Igen, valahogy szerintem is ez a kivárásra fognak játszani mind a két csapat. Ugye az erőssége, ahogy mondtad, az Arzenálnak a pontrugás, szerintem ők erre fognak nagy súlyt rakni. Aztán utána az Atletikónak pedig, azt tudjuk, ismerjük Simeonét, az ott fog örjöngeni az oldalvonal mellett, a kis zónájába.
Hát tud az ragadni a játékosokra?
Persze. Hát,
csak jó, most te most magadból indulsz ki, de azért mondjuk, akik ilyen halvérűek...
Azok is.
Azokra is átragad?
Hát most gondolj bele, hogy ott valaki őrjön, tüzel az a feje, körül a lángokban van az egész ember, és akkor ott állsz mellette egy halvérűként, és akkor muszáj vagy fölvenni a ritmusát, mert különben akkor 90 percig végig fogod kapni az ívet. Tehát muszáj beleállnod neked is ebbe a vérmérsékletbe, tehát valószínűleg az egész atletikói csapat égni fog 1000 fokon. Aztán majd meglátjuk, hogy abból mi fog kisülni.
Na, akkor most a kívánság műsor része. Melyik csapatot látnál szívesebben a budapesti döntőben?
Hát én a Atletikót mondanám.
Na, hát ehhez képest, és akkor majd menjünk ezen a mesdjén tovább. Most nyilván ez egy objektív mutató, vagy objektívnak tűnő mutató. Kíváncsi vagyok a véleményedre, egyelőre én nem teszem hozzá a saját véleményemet. A fogadóirodáknál az Atletico Madrid nem továbbjutása, csak a győzelme itt most Londonban több mint ötszörös pénzt ér, ellenben az Arzenál sikere alig másfélszereset.
Igen, ezt én is néztem. Nem tudom, hogy melyik ki dobta ezeket az occokat.
Hát
ez
ugye,
elég
nagy furcsa,
igen. Szóval nagyon magas száma az Atletikon, tehát nem minném, hogy ekkora különbség lenne a két csapat között ezen a mérkőzésen, vagy ekkora különbség lesz a két csapat között.
Ugye a bookmaker az minden esetben a ház pénzével játszik, tehát hogy ők nem érzelmeket, meg semmit nem keverhetnek bele. Tehát, hogy...
Hát ez ők adatok alapján, meg elmúlt meccsek alapján rakják össze.
De hogy ekkora különbséget én se érzek, akkor
igen, örülök. Valahogy én is azt érzem, hogy ez valahogy hogy a... közelmúltban, vagy az, hogy októberben ugye játszott a két csapat egymással, és akkor egy négyes gurított az Arsenal az Atletikónak, tehát lehet, hogy a szerint rakta össze, de hát az megint egy más mérkőzés volt, tehát mint ez hogy egy meccsen fog múlni az, hogy bejutsz a döntőbe, vagy sem. Tehát azért ez egy kicsit furcsán néz ki.
Hát meg most nem kell messzire menni. Tóth Alexék nem olyan túlságosan régen, ugye a Bournemouth-szal megmutatták, hogy hogyan lehet nyerni egyébként az Arsenal vendégeként. Jó, nyilván az egy bajnoki mérkőzés, ez megint másabb téttel bír, tehát ugye értem, hogy azért nem lehet teljes mértékben komoly következtetéseket levonni, de ahogy mondod, azért az a négyes sem feltétlenül támpont. Na és akkor mennyivel könnyebb jósolni a Bayern Paris Saint-Germain mérkőzés további utoljára?
Hát egy fokkal talán könnyebb.
Bayern?
Én Bayernre mondom, igen. Nagyon jó csapat van ott most. Ugye visszakapták az edzőjüket is, ugye a letiltását ezt már leülte, vagy eltiltását azt leülte, most visszatér oda az oldalvonal mellé, úgy szerintem könnyebben tud utasítást adni, és a játékosok is magabiztosabban fognak játszani, mint mondjuk ugye Párizsban, amikor ugye fönt kellett nézni a kakas ülőről a mérkőzés neki. Tehát igazából instrukciókat is jobban, könnyebben át tud adni a játékosoknak, amikor esetleg váltani kell, vagy bármi olyan alakul a mérkőzésen, ami esetleg nem a Bayernnek jön jól ki.
5-4-re nyerte az első meccset a PSG a Bayern ellen. Milyen volt? Sokan fölvetették azt, beszélgettünk róla mi is itt a rádióban, hogy minden idők egyik, hanem a legjobb mérkőzése volt. Most ezen ugye lehet vitatkozni ízlések és pofonok. Az, hogy minden idők egyik legjobb meccse, azon kár hát vitatkozni, igen, mert persze. Ez teljesen egyértelmű. Szóval milyen volt ez mondjuk védőszemmel egy 9 gólos meccs? Mert nekünk semleges szurkolóknak, na, hogy ez egy maga a kánoám volt. Azért ez egy védő szemén keresztül nézve szerintem biztos, hogy nem ilyen volt.
Hát igen, tehát az én szememben is az látszódott, hogy teljesen mindenki egy az egyre fölvállalta az egész mérkőzés, mindenkinek megvolt a kis párja, azzal ment végig, azzal párharcolt végig, de hát mind a két csapatnak a támadósora az olyan szinten futballozott, hogy a védőknek körülbelül esélyük nem volt. Tehát bármit csinálhattak. Ugye
Neuer úgy játszott le egy meccset, hogy nem volt védés.
Nem volt védés, az kapott egy ötöst. Tehát ilyen nem nagyon fordul elő a futballban, hogy egy kapusnak nincs védése, egy kap egy ötöst. Tehát nem is lehet ezzel azt mondani, hogy a Neuer rosszul játszott.
Igen.
Olyan gólokat kapott, amiről nem is tehetett.
Ugye úgy indult a meccs, hogy vezetett nagyon korán a Bayern, a 17. percben már ellenben, fél óra után már a Párizsnál volt az előny, hogy aztán az első félidő végére legyen benne még két csavar, egy Bayern egyenlítés, meg egy Dembele gól. 5-2 után hogyan tudott visszajönni? Ráadásul 3 perc alatt a Bayern. Ez a Münchennek a tényleg ezt a és nem tudom, hogy mi a legjobb jelző rá, de tehát az erejét mutatja, ezt az ellentmondást nem tűrő játékát mutatja, hogy hiába 5-2, tehát 5-2-nél azért egy Bél elődöntőben szerintem nagyon sokaknál lehet, hogy egy liberót kellett volna cserélni. Itt azért ők 3 perc alatt visszajöttek 5-4-re.
Persze, hát látszik is a játékos, a Bayern játékosokon, hogy olyan önbizalommal mennek ki a pályára, hogy hiába vezet valaki 5-2-re ellenük. Tehát ők pillanatok alatt képesek
meg... mérkőzésen is megmutatták, hogy 3-0-3-4.
Tehát ők bármikor tudnak váltani, és akkor ha sikerül gyorsan gólt rúgni, akkor arra még egyet rádobnak, és utána mennek tovább. Tehát lehet, hogy a PSG egy kicsit megnyugodott azzal, hogy 5-2 az állás, és akkor a Bayern meg ezt kihasználta kellően az, hogy mi meg akkor most dobbantunk egyet, és akkor visszajövünk a mérkőzésbe.
Szeretném jelezni, hogy a fogadóirodáknál hasonló a gondolatmenet egyébként, mint az Arsenal Atletico Madrid párharcnál, tehát a Bayern sikere egy ilyen 1,6 körüli szorzóval mérik, és majd csak 4-szeres pénzt ér a Párizs győzelem. Azért mondom a hallgatóknak, hogy Barát Botton felhúzza a szemöldökét, miközben ezt mondom, azért ez sem reális, nem? Tehát azért ennél biztos, hogy közelebb vannak egymáshoz.
Hát sokkal közelebb vannak, tehát ez egy kicsit szorosabbá raktam volna, de Nem tudom, hogy mit néztek
mind esetleg. Mind a két páros esetében óriási hazai favorit legalábbis a bookmakereknél. Ez alapján egy Arsenal Bayern döntő rajzolódik ki ide Budapestre. Az tulajdonképpen bármilyen párosítás jön össze ebből a négyből, azért a realitása igen, talán a Bayern azzal, hogy hazai pályán játszik, talán valamivel nagyobb esélyük van, de hát a fene se tudja, de ebből a négyesből azért nem tud már rossz kijönni, nem? Itt a budapesti döntőt nézve.
Hát szerintem se. Tehát olyan csapatok vannak a négyesben, hogy bárki jut be a döntőbe, biztos, hogy nagyon jó döntő lesz.
Meglátjuk majd. Egy picit menjünk tovább. Tehát Bayern Atletico, ugye? Ha jól vettem ki a szavaiból.
Én azt mondom, hogy egy Bayern Atletico.
Bayern Atletico. Oké, menjünk egy picit tovább, mert hogy van még időnk szétnézni. A második számú sorozatban angol elődöntő van, Aston Villa Nottingham az egyik oldalon, és Freiburg Braga a másik oldalon. Két olyan csapat jut majd be a döntőbe, hogy mondjam ezt szépen. Szóval nem a legnagyobb nevek, nagy múlttal rendelkezők, de például ugye az előző szezonban Manchester United, Tata nem volt az Európa Liga döntőben, a Chelsea, a Betis-szel játszott egy konferencia liga döntőt. Ha most ránézek a konferencia liga elődöntős mezőnyre, az egyik oldalon van egy Strasbourg, Rayo Vallecano, a másikon egy Crystal Palace, Shakhtar Donetsk párosítás. Nem bántva, Isten őriz, hát óriási teljesítmény, de ugye jól érzékelem, hogyha úgy vezetem föl, hogy azért ez ilyen szempontból egy különlegesebb és talán kevésbé nagy érdeklődésre számot tartó döntő lesz majd egyik, illetve másik sorozat esetében is, ha mondjuk csak a tavalyival hasonlítom össze.
Igen, hát tavaly mind a három kupa sorozatban nagy nevek is voltak ugye a döntőbe, tehát nagyon jó meccsek voltak mind a három kupa sorozatban. Most az, hogy az Európa Ligában kisebb, úgymond kisebb csapatok vannak, szerintem lehet, hogy az is egy kiegyenlített döntőt hozna, de az is...
Hát legalábbis kisebb nevű, mert igen, most a Fradi a saját bőrén tapasztalta a Braga kisebbségét, vagy egy kicsi...
Vagy a Nottingham Forest-es.
Vagy a Nottingham-ét, tehát hogy ugye most ott van két csapat. Ugye minden évben elhangzik ez, és persze nyilván akik kákán csomót keresnek, mindig fölhozzák, hogy mert persze a Nottingham-től ugye kapott négyet, vagy a Bragától kapott négyet a Fradi, de ugye annyira előttem van, hogy amikor először sikerült elérni a zöldfehéreknek a tavaszt, akkor ugye a Leverkusen jött ellenfél. Az a Leverkusen, ami Xabi Alonsoval irdatlan magasságokba jutott, később német bajnok lett. Aztán játszott az a konferencia ligában a későbbi győztes Olympiakosszal, ugye az egyenes késéses szakaszban. Most ugye szembe jött a Nottingham a liga szakasz vége felé már, ugye naptár évet tekintve idén, január végén, plusz ugye Braga az egyenes késéses szakaszban. Na most ebből látjuk, hogy ezek a csapatok azért komoly teljesítményre képesek. Milyen döntőt vársz majd? Nézzük az Európa Ligát, ugye ott Aston Villa, Nottingham az első mérkőzésen. A Nottingham nyerni tudott 1-0-ra, tehát a Villának otthon, odahaza mindent egy lapra feltéve gondolom, hogy mennie kell.
Mennie kell, igen, mert ha jól tudom, akkor kicsit már lejjebb csúsztak ugye a bajnokságban a helyezés szempontjából, tehát nekik fontos lenne az, hogy bejussanak a döntőbe, és egy jó eredményt érjenek el, különben ugye, a szezonuk az mehet a kukába.
Igen, rögzítsük a tényt, tehát az Európa Liga győztese automatikusan indulhat a Bajnokok Ligájában, tehát ennek ezért van jelentősége, amit pedig Barát Botond említ, az annyiban egyébként nem teljesen igaz, Boti, hogy az ötödik még BL indulást érő helyen áll az Aston Villa, és három fordulóval a vége előtt van 6 pont előnye Tóth Alex csapatával, a Bournemouth-szal szemben. Ellenben ugye a Nottingham pedig az életért harcol, a Premier League-ben maradásért, és hogyha jól nézem, matematikailag szerintem nagyjából meg is lesznek most már, vagy nagyon közel vannak hozzá, nem, 6 pont az előnyük, és 3 forduló van hátra. Az elmúlt 5 bajnoki mérkőzéséből 4-et is megnyert a Nottingham, plusz ugye itt ezt az Európa Liga elődöntőt. Aston Villa vagy Nottingham jut be a fináléba?
Hát szerintem Aston Villa be fog jutni.
Mi újság van a másik párosításban? A Braga azért hazai pályán egy utolsó utáni pillanatos góllal végül bedarálta, maga alá gyűrte a Freiburgot, úgyhogy nagyon korán vezetett a Braga. A német csapat Sallai Roland korábbi együttese viszont nem tört meg, hamar egyenlített is, és a végén jött ugye ez a gól. Meg tudja csinálni odahaza a Freiburg szerinted a Braga ellen?
Szerintem ott a Braga fog bejutni, mivel ahogy láttuk a Fradi ellen is, ugye a második mérkőzésen összetudták magukat szedni annyira, hogy gurítsanak egy négyest. szerintem hasonlóan fognak nekiállni ennek a mérkőzésnek, és hiába idegenbe fogják játszani a második mérkőzésket.
Azért egy Aston Villa Praga döntő az úgy nem hangzik, akármennyire is idézőjelben kisebb nevek. Most nyilván hozzá vagyunk szokva a nagyokhoz, az angol bajnokságból, hogyha kellene nagy csapatot mondani, úgyhogy az Aston Villának is, meg a Nottinghamnek is komoly múltja van, komoly eredményei vannak, komoly nemzetközi sikerei vannak. Azért a legnagyobb tisztelet mellett biztos, hogy nem lenne benne az első ötben ez a két csapat. Mi a helyzet a konferencia ligával, ott kitől mit vársz? Tehát ott vagyunk talán a leginkább, hát hogy is mondjam, nehéz helyzetben, olyan tekintetben, hogy nagy a különbség, például a Crystal Palace-Shakhtar Donetsk párosításban, ellenben a Donetsknek aztán tényleg az ég egyet a világon semmi veszíteni valója nincs azzal, hogy 3-1-es hátrányból indul, és úgy kell utazni Angliába.
Hát szerintem az nagyon sima mérkőzés lesz ott a Crystal Palace. Igen. Tehát ott a Crystal Palace az nagyon könnyedén be fogja húzni azt a meccset. Hiába a Shakhtarnak nincsen veszíteni valója, de szerintem azt kisújból meg lesz neki a Crystal Palace-nak, és simán bejut a
döntőbe. Francia-spanyol csata, minimális spanyol előnnyel, a Rayo utazik ugye a Strasbourghoz, Franciaországba, a konferencia liga másik.
Na, az egy érdekes mérkőzés lesz. Szerintem ott a Strasbourg majd meg fogja egy kicsit firkálni a Rayónak a csapatát.
Rayo a hétvégén a Hetafe elleni mérkőzésen nem nagyon tartalékolt, és egyébként nyert is a Hetafe ellen idegenbeli bajnokin 2-0, úgyhogy a Hetafének az a nemzetközi kupaindulás miatt egy kifejezetten fontos mérkőzés volt, úgyhogy nagyon-nagyon kíváncsian várom majd. Na akkor gyorsan csak, hogy meglegyenek itt is, akkor ugye Aston Villa, Braga volt az Európa Liga döntő, majd május 20-án, szerdán, Törökországban a Besiktas stadionban, és kik lesznek ott Lipcsében, a konferencia liga fináléban, Crystal Palace
és a Strasbourg
együttesen. Na, meglátjuk. Boti, hamarosan jön majd a világbajnokság egyébként, és maradt még egy nagyon-nagyon pici időnk, amikor ennyire hosszúra nyúlik a szezon, hiszen jócskán-jócskán nyár végén indult a történet, és nem nagyon lesz idő egyébként hangolni. Az önmagában mit jelent egy játékos számára, hogy a világ legnagyobb labdarúgó sporteseményén miért tettheti meg magát ilyenkor? A fáradtságot hogyan lehet leküzdeni? Mert tényleg itt most esélyeket latolgatunk, úgyhogy május 5-ét írjuk, amikor ezekről beszélgetünk, és egy hónap múlva meg már ott leszünk, hogy azt nézegetjük, hogy bírunk ébren maradni, és vagy fölébredni majd, mert lesz olyan meccs, ami hajnalban indul az időeltolódás miatt. Tehát tényleg 2-3-at pislantunk, ugye mindjárt vége a bajnokságoknak, de ahogy említettem, ugye május 30 a BL döntő, május 20 az Európa Liga döntő, utána meg nagyon-nagyon rövid időn belül kezdődik a VB. Tehát mit jelent ez ezeknek a labdarúgóknak, akik ott lehetnek?
Hát örülnék neki, ha úgy mondanám ezt a szorít, hogy én is arra készülök, hogy világbajnokságon
fogok játszani. Éreznél olyankor fáradtságot?
Hát szerintem amikor vége a bajnokságnak, valószínű, hogy ott a játékosok azért arra fognak koncentrálni, minél többet pihenjenek, próbálják majd ezt az egész szezont kipihenni, és majd amikor oda jutnak, hogy majd kezdődik a világbajnokság, akkor meg átesnek, és teljesen a hangulat, meg a millió, ami ott az körül fogja venni, azt szerintem elviszi őket, és semmi olyan, hogy fáradtság, olyan szó nem lehet róla.
Kíváncsian várom majd egyébként mondjuk ilyen időzónák közötti röpködést egyik helyszínről a másikra, vagy akár országok közötti röpködést majd a továbbjutás esetén, hogy ez hogyan alakul. Van favoritod a VB-re?
Van, és szerintem a spanyol csapat az nagyon jól összeállt, és nagyon jól néznek ki.
Az EB-t ugye együtt követtük végig, nagyon sok meccset közösen közvetítettünk, és akkor letettük a voksunkat, nem is alaptalanul melléjük, hogy az egyetlen csapat volt itt a 24-es EB-n, amelyik játszani akarta a focit, és nem ölni akarta. Ugye nagyon sokat beszéltünk akkor róla, hogy az az ösztönös játék, ami a szó szoros értelmében játék, az náluk jelentkezett, az összes többinél rajzolgatták, meg lapozgatták a taktikai füzetet, hogy akkor kinek hova kell helyezkedni, ugye? Hogy ez...
Igen, hát ugyanazt fogom, mivel a szövetségi kapitányuk ugye nagyon régóta dolgozik ott, és látszik is az, hogy mit szeretne elérni, milyen futballt akar játszani, és nem is változtat rajta. Tehát ők ezt a spanyol vonalat, ezt bárkit hívnak be, bárki lesz ott a keretbe, azt ugyanazt megköveteli tőle, amit ő szeretne. Tehát ezt az igazi spanyol futballt, amikor náluk a labda, játsszák a focit, és ez az őszinte futballt fogják játszani.
Argentina?
Egy fekete ló lesz. Majd meglátjuk, hogy Messi milyen formában lesz, mert valószínű, hogy ő fogja vinni megint a hátán a csapatot.
Még mindig?
még mindig benne van. Tehát olyan labdákat, meg olyan meglátásai vannak, hogy a többieknek igazából csak futni kell előre, azt majd egyszer csak ott van a cipőjükön a labda. Tehát igazából nagyon sok mindent nem kell csinálniuk. Igazából csak Messinek adni a labdát, aztán a többit meg helyezkedni, üresbe mozogni, és akkor majd Messi majd a többit intézi.
Meglátjuk majd, hogy így lesz, vagy sem. Minden esetre a mostani időnk letelt. Barát Botonnak, a Vasas labdarúgójának egyrészt nagyon szépen köszönöm, hogy befáradt, másrészt gratulálok a feljutáshoz mindenképpen, illetve sok sikert kívánok a bajnoki címhez. Hétvégén ugye jön majd a Honvéd elleni mérkőzés. Azok, akiknek, azon labdarúgó barátok, akiknek még nincs vasárnapi programja, tiszta szívből és jó szívből merjük ugye ajánlani, hogy
én merem ajánlani, hogy mindenki jöjjön ki és nézze meg a mérkőzést.
Bozsik Arénában ez egy kifejezetten jó kis mérkőzés lesz, a bajnoki cím, az NB2-es bajnoki cím szempontjából egy nagyon fontos találkozó. 15 óra 55 perc a pontos idő, a Red Hot Chili Peppers jön a folytatásban, aztán pedig kezdődik a Nemzeti Sportkör, érdemes tehát velünk maradni a folytatásban is. Boti, köszi még egyszer, hogy befáradtál.
Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.
Getting born in the state of Mississippi. Papa was a copper and a mama was a hippie. In Alabama, she was swinging a hammer. Price you gotta pay when you break the panorama. She never knew that there was anything more than gold. What in the world does your company take me for? Black bandana, sweet Louisiana, robbing on a bank in the state of Indiana. She's a runner, rebel and a stunner, on the merry way saying, baby, what you gonna? Looking down the barrel of a hot man of 45, just another way to survive.
Yeah. műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kinek hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója, a Nemzeti Sport Rádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
16 óra pontos idő, kellemes keddél utáni rádiózást mindenkinek, a mikrofonnál Németh Kornél. Kezdődik tehát a Nemzeti Sportkör, a stúdióban nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm Göbölyös Gábort, Somogyi Zsoltot és Bobori Balást, MT-s nemzeti sportos kollégák itt a stúdióban. Köszi, hogy elfogadtátok a meghívást, és csapjunk is bele, mert hogy a társaság összetételét
Sziasztok.
Elnézve alig, ha jutunk a témák végére, mit szólunk ahhoz, hogy az Inter szerzett egy újabb bajnoki címet, Göbi? Nehogy már soma kezdjek. Csak mert azért, mert ugye mielőtt felcsendült a szignál, pont valami videókat nézett, hogy az öltözőben táncikálnak a milánói játékosok.
Hát ezt vasárnap este óta nézegettem.
Na, soha akkor viszont tényleg viccet félretéve kezdte egyébként.
Gratulálok a csapatodnak, mert azt hiszem, hogy szándékos volt, mert én a másik milánói oldalon állok. Hát szerintem az Inter idén is megérdemelte ezt a bajnoki címet. Volt egy rövid időszak, amikor talán úgy tűnt, hogy elbukhatja. Én bíztam benne valamennyire, de most ebbe a szezonban Olaszországban szerintem nem kérdés, hogy az Inter volt a legjobb csapat. Maga biztosan húzták be a 21. bajnoki címet. Azért ettől függetlenül szerintem ezt a csapatot ahhoz, hogy európai szinten is sikeres legyen, azért még egy kicsit kellene erősíteni. Szerintem
mondjuk egy Bodo Glimm tálán például?
Kettő darab BL döntő szerintem azért nem volt annyira kellemetlen az elmúlt két évben, de
most a jövőre gondolok.
Az nem lesz
bejelentő. A támadó szekció szerintem az jó, nekem az nagyon tetszik.
Azt kellett megerősíteni szerintem tavalyhoz képest, mert ugye Arnautovic és Taremi annyi gólt rugott csere csatárként, hogy tehermentesítse Lautárot és Türemot, mint édesanyám. És ő azért már nincs annyira jó formában, mint fénykorában, úgyhogy azért oda kellettek csere csatárok.
Szóval szerinted Bobori Balázs mi az, ami ennyire elvarázsolt?
Esposito és Boni viszont már ők megfelelő helyettesek voltak. Hát ő nagyon sok bajnoki címet ünnepelt a Juventus szurkolójaként, úgyhogy szerintem a Juve jön föl. Hát 2010-20-ig 12-t nyertek.
Mondom a hallgatóknak, hogy érdemes most, különösen érdemes figyelni a webkamerás közvetítést. Csodákat lehet látni. Különböző arckifejezések, mimikák, gesztusok. Bobori Balázs, szia Bob!
Sziasztok! A 2010-es évek után én azt gondolom, hogy most jogosan néhány morzsát adott csippentünk a két milánói és a nápolyi egyesületeknek. Aztán én szerintem jövőre visszatérünk. Én nagyon
egyébként
látom.
Szerintem is.
2-3 jó igazolással ez egy nagyon én jó projektnek
tűnik. Látom, igen, abszolút jó projektnek. És egyébként a Milánt is. A Milán szerintem sokkal jobb volt, csak nem
futballozott. A Milán saját magát verte meg egy csomó esetben.
A Milán nem volt hajlandó focizni, és ezt úgy mondom, nyilván gusztustalanul, hogy mindenkétszer megverték az Intert 1-0-ra, de ahogy a mai nemzeti sportban is benne van, ugye novemberben és áprilisban, márciusban ugye Milán megverte az Intert 1-0-ra, kettő között 15 bajnoki mérkőzésen 14 győzelem, egy döntetlen, ez egy viszonylag jó sorozat volt, azt elfogadhatónak mondom, bár az egy döntetlen is olyan volt a Nápolyán, hogy nyerni kellett volna, szerintem az Internek kétszer vezetett, de 15 meccsből 43 pontot hozni, azt nem tudták a többiek tartani. Úgyhogy még a rangadókkal lehetne javulni, ugye a Juventus is legyőzte otthon az Intert, ugye a Milán kétszer, úgyhogy azért én is kíváncsi vagyok a folytatásra, de nyilván a szurkoló barátok kérdezték meg, tudja a csapat nyerni a bajnokságot, meg hát mondták az interesek, és tavaly tavasszal ugye nagyon azzal együtt, hogy ugye emlegeti persze a morzsákat. 24-ben ugye 20 ponttal 19-en nyert az Inter, akkor már áprilisban megnyerte, és ugye a Milán elleni győzelem jelentette pont a 20. bajnoki címet, és ugye 19 van a városi riválisnak, most már 21-19-re módosítottuk, ami 20 évvel ezelőtt még 17-13 volt oda.
És azóta, jókat mosolyok ezen a városi rivalizálás.
Azóta 20 trófea itt, és 4 ott, úgyhogy egy csomó trófea került a városba, csak egyenlőtlen eloszlásba, de természetesen a Juventus nagyon tisztelem, és azt gondolom, hogy tavaly, amikor Bayern München, Barcelona, előtte Manchester City, Arsenal, ilyen ellenfelek voltak a BL-ben, közben egy ponttal lemaradt az Inter a bajnoki címről, most meg megint 10 plusszal vezett, tehát én úgy gondolom, hogy tavaly is az Inter volt a legjobb csapat, csak nem bírta a kettős terhelést, úgyhogy a Napoli szerintem az köszönetet mondhat, és egyébként a 22-est is szerintem az Inter rontotta el abszolút, úgyhogy természetesen nagy a boldogság. Tavaly ugye a 0-5-ös BL döntő, majd a klub VB, és ugye Inzaghi viszont hirtelen távozásai, amely zavart okozott az öltözőben, és ott ilyen belső feszültségekről lehetett hallani. Ugye fura volt kívülről, hogy Christian Kivu, a csapat egykori játékosa, akinek nincs jelentős edzői tapasztalata, hogy az Inter ifit edzette, és utána egy néhány hétig, egy-két hónapig a Parmát.
Ami bent tartott viszont.
Bent az tartott, de azért az Inter kispadjához több kell, mondták az okosok. Most ehhez képest én egyébként azt láttam, ami nekem nagyon fontos, hogy voltak olyan fontos pillanatban esett gólok, hogy úgy örültek az edző nyakába ugrálva már ilyen október-novemberben, hogy én nyilván örülök a gólnak, de én azt láttam, hogy nagyon szeretik az edzőt, nagyon beszédesek, és nagyon jól lett a társaság. És ugye amit szintén a Nemzeti Sporton olvashattál, hogy a klub VB-n Lautaro Martínez csapatkapitány azt mondta, hogy aki nem akar itt lenni, az menjen el. És ugye Csahanoglu sérült volt, és ugye a Galatasaray nagyon akarta vinni, és mindenki arról jött, hogy ez Hakannak szól, de aztán kinyomozták az élelmes valasz újságírók, hogy ez Pavardnak szólt, és ő el is ment.
Hát mondjuk Csahanoglubból kinéztem volna simán, ahogy átette a székhelyét piros-feketéből kék-feketébe amúgy, hogy hát, őról ez így lepereg bármikor.
Egyrészt lepereg, másrészt van róla egy szurkolói dal, hogy megérkeztél a városba, de nem érezted jól magad, nem is ment semmi, de aztán csak hazataláltál, és ő az Idolo, Nero Blue, Hakan Çalhanoğlu, most igen, is sokat egy
Nero Blue-nál, ez a dal van a Rossanironál, egy kicsit más megfogalmazás van róla szerintem.
Na, de neked is volt olyan munkahelyed, ahol nem érezted jól magad, csúnyán bántak veled, és most meg itt meg mindenki szeret, és itt jól érzed magad. Hát ilyen van?
Én nagyon jól érzem itt magam, azt én mondom, is való, de ne rólam beszéljünk. Beszéljünk ellenben az Inter után egy olyan bajnokságról, meg egy olyan csapatról, ahol még nem dőlt el a bajnoki cím. Mi történt tegnap este a Manchester City Everton Manchester City mérkőzésen, ami a régi Totó nyelven megfogalmazva, Göbi, majd te kezd légy szíves, országos kettesnek volt kikiáltva, vezetett is a City, mondjuk olyan 60 percig úgy tűnt, hogy kézbe is tartja a dolgot, aztán utána meg már 3-1 volt két szempillantás alatt az Evertonnak, a vége 3-3 lett, ezáltal nyitva maradt egy csomó kérdés, de tényleg mi történt ezen a meccsen tegnap este?
Hát szerintem ez a klasszikus saját magadat lábon lövés esete, hogy így mondjam, egy barátommal cseteltünk a meccs közben, és ő írta azt, hogy most adja oda az Arsenalnak a bajnoki címet, a Cityt volt, aztán a másik, meg a harmadik gól volt ilyen egészen brutális védelmi hiba. Ettől függetlenül szerintem Everton otthonában pontot veszíteni, az benne van, még akkor is, hogyha a City egyébként előtte azt hiszem zsinórban 7-szer nyert liverpooli vendégként, de ugye ez egy új stadion, tehát ha mondhatjuk azt, hogy ez az új helyszín volt, nem ismerte annyira a City. De ettől függetlenül azért Somával itt azt beszéltük egy perc az adásért, hogy az Arsenal még ezt is képes lehet szerintem eladni. Tehát én nem mondanám azt, hogy eldőlt a bajnoki cím, ugye még egy ilyen meccsel
keves... Nem eladni, hanem...
Ne, hát eladni
nem. Szépen van, nem elveszíteni.
Igen, leadni.
Elhibázni. Igen.
Ugye még egy meccse van a Citynek, amit be kell hozni. Ha azt mondjuk hozza, akkor 2 pont a különbség. Arzenának arra kell figyelni, mint a West Ham elleni, az lesz a következő bajnokja, idegenbe, ott egy kieső jelölt csapat otthonába megy, akármennyire gyenge a West Ham, azért ott egy észak-londoni rangadón nyerni, az szerintem nagyon-nagyon nehéz lesz, ott kellene az Arzenának egy döntetlen, és akkor szerintem a kieső Burnley, és a Palace van még. Megy,
amely ugye a kupadöntőre,
aminek igen,
nemzetközi kupadöntőre készül már.
Szerintem ez a West Ham meccsen fog eldőlni. Ha azt az Arsenalt nem kap ki, akkor azt nem beúzza a bajnoki címet.
Balázs, Bobori Balázs?
Én szerintem nincsen tuti meccs a Premier League-be, tehát most én nem vagyok egy, tehát nem gondolom azt, hogy az Everton otthonában feltétlenül bárkinek mindig győznie kell, tehát ez most bejött. Én azt is mondhatjuk, hogy bravúros pontmentés volt így a City részéről.
Hát abszolút, a 96., 7., 8. percben igen.
Tehát, hogy most így félig üres vagy félig tele a pohár, nyilván ebben a helyzetben ők azt érzik, hogy félig üres a pohár, mert így lépés hátrányba kerültek. Ráadásul 4 meccsük van, nem 3, azért nekik sem lesz könnyű. Én nem szeretem azt, amikor így a múltról beszélünk, hogy mi történt eddig, meg okay, hogy
az akkor korábbi nézzünk, meccsek okay, de történt. Nézzünk, de nem, akkor nézzünk de nem, úgy
ezt azért akarom, idehozni, mert hogy én is nagyon szeretem azt mondani, hogy ez ilyen szilver csapat az Arsenal, tehát ez mindig mindenhol képes elbukni bármit, és egyébként a tegnap estigén is azt mondtam, hogy szerintem most is elbukja az Arsenal a bajnoki címet, most már nem vagyok benne biztos, tehát itt én azt hittem, hogy a City így a hajrára nagyon, nagyon kiegyensúlyozott, és innentől kezdve ők, amit tudnak, azt megteszik, aztán itt van egy botlás, és jön az Arsenal, most a Premier League-et szerintem behúzzák, ma viszont kiesnek.
Kiesnek? Miért?
Nem, nem jutnak tovább. Hát,
rendben, köszönjük szépen.
Nem, de hogy esnek ki?
De kiesnek, de na. Nem. Simeone csapat. Oké, szerintem itt a mentális erő eldönti, és szerintem ebbe az Atletico nagyon jó.
Azt tudjátok, a Barát Botond volt a vendégünk itt, mielőtt kezdődött a Nemzeti Sportkör, és ott álltunk meg egy pillanatra, és nagyon-nagyon felhúzta a szemöldökét, hogy a bookmakerek nagyjából 5-szörös pénzt fizetnek egy Atletico győzelemre. Nem továbbjutásról beszélünk, bár a győzelem ugye rögtön továbbjutást is ér.
Nem megyek, játszom is, soha nem tipszik, de most játszom akkor.
Tehát ekkora nem. Különbség azért, tehát az irreálisan magasnak.
Tűnt, nem tudom az odszokat, de mondjuk a mire van egyébként hol? A legkisebb odsz? A döntetlenre? Mert én például azt mondanám.
Sima Arsenal, épp hogy másfélszeres szorzót ér az Arsenal győzelme. Most a három esélyes fogadásról beszélek, és az Arsenal győzelem, mindjárt mondom neked egészen.
Itt 1.61, 4.30, 5.25.
Na, de igen, szép. Igen. Tehát, és ez nagyjából fúj, most...
Ez egy is jó játék.
Ez egy iroda, de egyébként ez leképezi a világszinten a dolgokat, így van. 1.6, 4.3, 5.2, vagy 5.25.
Én hosszabbítás 11-esekre tippelek, már csak azért is, mert ügyeletes vagyok, tehát ez ilyenkor...
Ja, én is!
Ebbe bele
szoktam csúszni elég.
Igen, ebbe bele szoktam csúszni.
Én kombinálnám a szerelmet egy piros lappal.
Senkit nem bíztatunk sportfogadásra, gyorsan hozzáteszünk 18 év felett, illetve minden, ami ilyenkor el kell, hogy hangozzék, de nem véletlenül beszélünk erről így. Az első meccs is olyan szempontból meglepett titeket, hogy volt 2 gól, most nyilván 2 11-esből jött, de hogy már az első meccs
előtt is... Na, de a harmadik. Amit ez a harmadik 11-es, ez elképesztő volt.
Ez meglepő volt bármilyen szinten? Mert az első meccs előtt is hasonló gondolatok szálltak itt a stúdióban, mint amik most, hogy nem lesz gól, szinte semmi nem lesz, ráadásul ugye ott pont úgy voltunk, hogy nagyon emelkedett hangulat jött ugye utána, jól mondom időrendben, ugye itt fordítva volt, ugye igen. Az volt korábban, és utána jött ugye a nagyon emelkedett hangulat, tehát mindenki nagyon elkönyvelt, hogy jó, hát ez egy olyan meccs lesz, amilyen, na de majd a Párizs, aztán tényleg úgy alakult minden.
Ez nagyon ritka szerintem BL-ben, hogy két olyan párosítás van, hogy mind a kettőről gyakorlatilag nem belsős emberek el tudták mondani ezt, hogy mit fogunk látni, és tényleg az történt. Tehát az, hogy most 2-11-es volt Madridba, ugye már idegen belőtt gól sincsen, tehát az most 1-1, 3-3 vagy 5-5-tök, mindegy 0-0, az is ugyanolyan eredmény. Én ugyanezt várom a visszavágón, egy ilyen maximum 1-1, és akkor szépen elmennek büntetőkig. Hát ott meg nem tudom.
Arsenal ezt most akkor behúzza 90 perc. Rendes játék.
Simeonének mekkora szerepe jelentősége van, a habitusának mekkora szerepe jelentősége van egy ilyen meccsen? Van-e egyáltalán komoly jelentősége? Szerintem, mert az, hogy ő 1000 fokon ég majd ott az oldalvonal mellett, az biztos.
Szerintem van annyiba, hogy tehát igazából ezt a csapata már megszokta. Nagy újdonságot.
Nekik hogyha, már fura lenne, ha nem tombolna ott az
igen, oldalon. Hogyha bemennek a szünetbe, és nem szólal meg, az lenne a sok hatás. Úgyhogy szerintem a játékosok ezt megszokták, jól együtt tudnak működni, de én azt gondolom, hogy azért a minőség és a hazai pálya és Nick Hornby miatt én azt mondom, hogy Arsenal.
Ki szabad indulni? Bármilyen szinten jelente támpontot az, hogy októberben találkoztak a liga szakaszban, és akkor az Arsenal 4-et rúgott.
Nem.
4-0 lett.
Nem.
Semmilyen szinten.
Nem. Pontosan ezért, mert szerintem Simeone 120%-ra pörgeti, tudom, hogy ilyen nincsen, de 120%-ra pörgeti a csapatát, és egy olyan típusú...
Tényleg, 122?
122.
110%, tényleg kitalált és behozták.
A hétvégi derbin is volt egy 101%-os felirat az egyik oldalon.
Hát egy darabig. Bocsánat, nem lehetett kiadni.
Szóval olyan típusú edző, akiért tűzbe mennek a játékosok tényleg, tehát hogy olyan hitele van a játékosok előtt, olyan annyira hiteles személyiség szerintem.
Az arra is igaz.
Ez biztos csak, igen, már, tehát ott meg én azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon komoly szakmai átgondolt koncepció alapján megy az Arzenál, és ezt is érzik a játékosok, hogy milyen projekt részei. Viszont, hogyha én most egy játékost igazolhatnék a világon, a Juventusba, az Álvarez lenne az Atletico-ból, és én szerintem ő döntő faktor lett ezen a meccsen is.
Na meglátjuk, ugye ez a ma este 9-es elődöntő lesz majd, 1-1-es döntetlenről indulunk, ahogy Göbölyös Gábor említette. Nincs idegenben lőtt gólszabály, tehát bármilyen döntetlen esetén az ügyeletes urak készülhetnek arra, hogy ráadás jön majd, a nem ügyeletes urak pedig sziszenthetnek még.
És sajnos én is ügyelek.
Ügyelsz te is?
Hát akkor
én leszek az egyetlen, aki szénsavas vízzel többet sziszenthet majd a mérkőzésnek ezen szakaszában. Na de ha már BL elődöntő...
Komoly bányász? Szurkolója vagy?
Igen. Na de ha már itt tartunk, a másik elődöntőre tudtok-e, mertek-e, lehet-e jósolni? De nyilván az a holnap esti történet, most még mindenki, vagy a nagyobb...
múlt héten azt mondtam volna bárki, 5-4, persze.
De nem is feltétlenül eredményre, tovább jutóra. Tehát hasonlóak, a fogadóirodák hasonlóképpen lőtték be ott is az arányokat. Tehát a Bayern ilyen 1-6 környékén van, a PSG nem 5-ös, hanem ilyen 4-szeres szorzó környéki.
Nekem az fura, de én is Bayern továbbítást várok.
Tehát egy Bayern Arzenál döntőt mondasz, akkor Budapest a Soma, ha jól gondolom, hogy jól veszem ki a szavaidat. Bobori Balázs?
Én PSG-t. Nagyon-nagyon tetszik nekem a PSG.
És akkor ez egy PSG-Atletico a te gondolatod menet?
Én PSG-Atletico-t várok a döntőben.
Na hát akkor Göbi, egy valami keveredés, mert itt volt két teljesen ellentétes megállapítás.
Nagyon nehéz. Én néztem a Bayernnek a hétvégi meccsét, ahol megint eljátszotta azt, hogy ilyen BC csapattal állt fel, és akkor fél időben bejött a Kane, Olise,
Kimmich,
és talán Diaz. És ott nem sikerült megnyerni a mérkőzést a Heidenheim ellen. Sőt, egészen annyira sajnáltam a kis csapatot, hogy a sereghajtóról beszélünk, és egy
nagyon kapus
hátáról pattant be a 100. percben, és így lett 3-3. Tehát igazából azt akarom mondani, azt látszik, hogy a Bayernnek a védekezése az, hát nem azt mondom, hogy katasztrófa, de alapvetően gyenge. De viszont a támadósor az parádés. Szerintem azt fog dönteni, hogy melyik kapusnak lesz mondjuk, és mondok egy magas számot, 5 védése a meccs során, mert ugye Neuer úgy kapott 5 gólt, hogy nem ért a labdába, de most ha esetleg elkap egy jó napot, és mondjuk 2 zicsert kifog, akkor szerintem a Bayern tovább juthat, de hát itt is szerintem egy gólnál nincs egyébként nagyobb különbség a két csapat között, és ugyanúgy lehet akár 5-4, vagy 3-2, vagy
ilyesmi. Kane, Diaz, Olise és Kimmich, ez volt a négy, egyébként most nézem.
Pontosan egyébként azért, hiszen ennek a hétvégének azért nincs jelentőség, amikor a Kane megkérdezte, hogy a hétvégén kivel játszunk, és mondta, hogy Heidenheim, akkor azt mondta, hogy bless you, hogy egészségedre. Tehát így nagyjából lesz itt, tehát így.
Szünetben megmondták, hogy kéne gól.
Kéne gól, igen.
Ja, Istenem.
De egyébként én is a PSG-t nagyon megnézném, mert az a játék, amit játszanak, én imádom ezt a taktikát, hogy kirúgjuk oldalra a labdát, hogy le lehessen támadni, ez egészen különleges. És
szerintem nekem, szörnyű.
Szerintem zseniális, mert annyira
Isztambulba, rettenet.
Annyira jól a kerethez van igazítva, hogy tényleg ilyen elképesztő.
De nekem nagyon az, futball ellenes az üzenete. Te, aki az NFL-t szereted, lemondasz a labdáról szándékosan. Ilyen
de azért mondasz le, hogy utána viszont sokkal jobb helyzetben vedd vissza.
És akkor mi történt ebből? Mi mikor volt valami? Soha,
nekem tetszik ez az újítás. Meg úgy nem újítás, hogy már tavaly is láttuk.
92-ben Lokomotív Moszkva csinálta.
Jó, csak tehát ez egy olyan
és
magas
szinten. És még egy előtt Isztambulba pócsrejtezőn megpróbáltuk. Úgy kihozták a törökök, mint a sít.
Jó, hát...
rossz üzenete vagy, meg tiéd a labda, és egybe odaadod. Képtelenek vagyunk a félpályától eljutni a kapuig. Ez azt jelenti. Mert félpályától indulhat.
Mert olyan játékosaink vannak, akik viszont olyan tempóba tudnak letámadni, hogy abból jobban tudod kamatoztatni a tudásodat.
Képtelenek vagyunk eljutni a kapuig.
Hát de ha olyan játékosaink vannak, akik utána meg tudják oldani elő, akkor miért ne lehetne megpróbálni?
Hát én is ezt mondom, miért nem próbálj, ilyen csatárokkal nem próbálsz meg támadni?
Hát de visszatámadás, az nem támadás, a visszatámadás?
Az a labda. Az a baj. Rossz az üzenete nekem, hogy lemondasz a labdáról. Hát nálad van, te kezdesz. De passzolt, kevés hátra, te vagy, te adod a Vitinyának, aztán majd főhozza, és majd odaadja.
Nem viszi föl.
Se kell állnál, egészséget, és beadja Dembélének.
Fogítsák, Monika.
Jaj, kujcsa. Úgyhogy...
Ugye van erre egy mondás, hogy inkább ott veszítsünk labdát, mint hátul. És de amikor így... Amikor...
De a kezdőkörbe vagyunk.
Hát a kezdőkörbe, de nyilván most előrefele nem tudsz menni a kezdőkörből, tehát hogy visszapasszolod.
Ott van nála Dembélé, a Dué, meg a Kvaratskhelyi, és mögöttük a Vitinha, meg a Joao Alves. Ezek nem tudnak előre menni? Ne hülyeskedjünk már, gyerekek.
Tudnak, de ez egy olyan fegyver, amivel egyetlen másik csapat sem rendelkezik a többiek közül. És szerintem
sokan
a PSG-ben,
sokan csinálják.
De nem ezen a szinten. A PSG behozta azt, hogy tényleg a labda nélküli játékukat élvezett nézni. Azt szerintem grulós focival.
Nekem egyébként a Barcelonának is nagyon tetszett a Pep idejében. A labda nélküli. És a Vini ezt emeszi. Komolyan.
Hát jó,
nagyon jók voltak.
5 másodperc alatt náluk volt a labda.
Pontosan.
Újra. Aztán 5 percig megint náluk.
Mert olyan jól csináltak. Mindenki elalél.
Jó volt, igen.
És kornés, hogy milyen, amikor náluk volt a labda, de amikor nem volt náluk, akkor is szenzációsak volt.
Az már 15
Azért mondom, hogy ez nem olyan nagyon új.
Jó, de ők nem rugdosták ki egyébként bedobásra.
Szép is lett volna.
Messi megcsinálta azt a heten felül, hogy a felező vonalról megindult és végigvitte, úgyhogy bár nem középkezdésből.
A nem rúgta ki tartsra.
Nem. Ő neki nem jutott ez eszébe.
Benne van konzervatív labda.
Benne van megint egyébként, hiába, hogy elődöntő visszavágó nagy tét, ha nem is 9 gól, de hogy tehát sok gólos meccs? Sok. Megint azt várjuk, hogy...
Dembele ugye azt mondta, hogy ők nem tudnak másképp játszani, ők támadni fognak, a Bayernnek meg muszáj támadni, tehát ebből szerintem csak ez jöhet.
Tippeljetek már egyébként, ha most a fogadóirodák már szóba kerültek, hogy a bookmakerek az, hogy minimum 3 gól lesz a meccsen, milyen szorzóval adják?
1.50.
1.60 mondtam volna.
1.40.
1.18.
Én nyertem. Meg...
Tehát az, ami a választó vonal, ami ugye a vagy-vagy kategória, az a 4 és 4, 4-nél billen, hogy 4 fölött alatt, és hogyha pont 4, akkor mondjuk ő tétösszege.
Annyi kell ahhoz, hogy ez legyen minden idők leggólgazdagabb. Elődöntős párharca.
Nekem az elődöntőben nagyon tetszett a Bayern a meccs elején, és igazából szinte semmiből fordított a Párizs, és én úgy láttam, hogy Musiala nem ez volt élete meccse, és azért Harry Kane is láttam már jobban játszani, tehát én és úgy rúgtak 4-et, hogy 2 támadóról azt mondom, hogy szó. Jó, mert Diaz, meg ez Zolise, szerint ez a világ egyik legjobb játékosa, lesz nem sokára, és mert most is az. Nem,
most
is így, az is jó, de ők ott
ő minden... sajnos saját bőrünk.
Figyelj, ők
látjuk
ők
majd,
viszont mind jól játszottak. Ott nem érzek annyit. A Párizsban nem érzek annyit tartalékot.
De viszont ők 3-1-nél, de ők 3-1-nél egyébként egy kicsit lazítottak.
Meg 5-2-nél? Ez lehet. Hát nem tudom.
Ők azt mondták, hogy ott egy picit belealudtak a meccsbe.
Az hiba volt. Nekem a Bayern az elején nagyon meggyőző volt, hogyha ugyanígy el tudják kezdeni müncheni meccset, mint Párizsban. Én úgy érzem, hogy én közelebb vagyok. Én 55-45-re a Bayern-t mondom.
Szerintem ezt összeegyezzük, hogy én, amikor vége lett a meccsnek, azt mondtam, hogy mind a kettőnek most odaadnám ezért, csak ezért a meccsért. Hát ez egy csoda futball volt, bármelyik nyeri meg a BL-t.
Az volt a döntő, igen.
Ez egy csoda. Tehát én azt mondom, hogy nagyon nehéz elképzelni. Én mindig azon gondolkodom, láttam a Flick-féle Bayern-t, azt mondtam, hogy nem tudom, hogy hova tud tovább fejlődni a futball. Láttam tavaly a PSG-t, azt mondtam, hogy hova tud tovább fejlődni a futball. És mindig tud fejlődni valahogyan a futball. Tehát, hogy egészen...
És én tudod, mit mondtam, amikor vége lett a mérkőzésnek? Édesebb jó éjszakát.
Szóval Soma mondott, Somogyi Zsolt mondott egy Bayern Arzenál, Bobori Balázs mondott egy Atletico PSG. Párosítást, Göbi, nem úszod meg.
Bayern továbbjutás lesz.
És a másik ágon?
Arzenál.
Akkor egy Bayern Arzenál, akkor ott egymás mellett az urak egymással is találnak. Van még egy nagyon pici időnk a hírekig, úgyhogy evezzünk hazai vizekre, és maradunk is majd hazai vizeken. Viszonylag nagy váltással a BL elődöntő után NB2-ig megyünk, csak hogy időrendi sorrendben egy picit a tegnap estéről beszélünk. Kérdeztem Barát Botondot, hogy mennyire éhesek, vagy mi az, amit ebből el lehet árulni. Ugye a bajnoki cím Nagy Miklós pont itt az M4 Sporton jelentette be, vagy rögzítette a tényt, miután már matematikailag megvolt a feljutás, hogy tetszett, figyeltétek-e a tegnap esti Vasas Budafok meccset, úgyhogy szerintem az egyik legveszélyesebb ellenfele volt most, aki szembe jöhetett a Vasas számára a Budafok, ugye az életért megy a 22. kerületi csapat, tehát hogy ott oké, hogy nagyon hamar három gól, vagy relatív hamar 50 perc után, mert ugye 3-0 volt, kerültek, de hogy onnan igazolták azt, amit én vártam, hogy ugye visszajöttek, aztán végül pontot nem tudtak csinálni. Követtétek, nem követtétek, hogy álltatok hozzá?
Hát én azt tudom.
Mérsékeltem.
Mérsékelt az egy kicsit jó szó. Én Vácról érkeztem haza Angyalföldre úgy, hogy még ott van egy töltőállomás, ott tankoltam, és hogy bekanyarodtam, és égtek a reflektorok, hogy pont be lehet látni a sarokba, és ott egy ilyen bedobáshoz készültek a játékosok, mindenki egy helybe állt, és átlósan eredményező táblán láttam 3-1, úgyhogy ennyit láttam a
meccsből. Egészen nagy hiba, FM 105.9, Sportrádió, Nemzeti Sportrádió, FM 105.9, a gépjárműben középen van egy eszköz, megnyomunk egy gombot, rajta addig tekergetjük, amíg kiírja ezt a 105.9-et,
és már is csicserek a énekel. A gépjárművemben.
Megértettem.
Én értem. Ott már
és folyamatosan ezt csinálja, és én már tudtam, hogy augusztus 20-án Debrecen.
Ott leszek.
Én is.
Na, Göbi, milyen volt ez a Vasas Budafok meccs?
Én a Nemzeti Sportrádióban hallgattam egyébként, nem sokáig, mert amíg a gyerekeimet vittem haza edzésre, abban 20 percre ment az autóba a mérkőzés. Igazából annyira nem követtem az NB2-es küzdelmeket, hogy annyira legyenek jóslataim, mint neked az előbb, amit felvázoltál.
Nem is feltétlenül jóslat, ez inkább csak, hogy mondjam, tehát nem az egyik oldalon, akármennyire törvényszerű, vagy akármennyire is megvan a feljutás, nekem valahogy törvényszerű, hogy ha már megvan, akkor valahogy, ha nyilván profi sportoló, értem, Barát Botond is ezt mondta, nem is feltételezek más, de ha valamikor ilyenkor tud a kisördög a leghamarabb megérkezni az öltöző
ajtóhoz. Hát a Honvédnál már 2 hónapja ott van a kisördög igazából, lehet, hogy ők a Vasas kisördögét is lenyúlták.
Akkor ha behoztad ezt a témát, marad Feckó Tamás? Honvéd vezető edző?
Szerintem feljutás után kirúgni egy edzőt, az...
Nem biztos, hogy ki...
Nem indokolt alapvetően.
Nem biztos, hogy nem indokolt.
De az elmúlt 2 hónap,
nem biztos,
ha csak
kirúgják,
a teljesítmény nézzük,
hogy,
akkor...
Lehet, hogy ott valami nem teljesen kerek, és inkább
hát, igen.
Ezt lehet hallani, de ugye hivatalosan nem mond senki semmit.
Hát a tavaszi eredmények alapján azért nagyon messze lennek a feljutástól most, hogy hát, jól számolok.
Úgy nagyon.
Tehát így...
Igen, de most visszahozta
a csapatot. És bevitte őket a kupa elődöntőbe.
Most gondolj bele, hogy a...
Nagyon nehéz azért ilyenkor kirúgni valaki.
Lajos Gábor is felhozta a Kazincz Barcikát, és aztán maradt az NB2-ben. Hát és Feckó megcsinálta, mert Balmazújvárost is felhozta NB1-be, és maradt az NB2-ben az MTK-nál. Akkor váltott, és ugye a Balmazt már más vitte az élvonalban.
Lesz a hétvégén majd egyébként a kupa döntő kísérő programjaként vasárnap egy nagyszerű Honvéd Vasas mérkőzés majd, ami jó eséllyel teltházas, nagyon sok mindent meg tud határozni ott az NB2-es bajnoki cím szempontjából, de azért egyre több helyről zörgedezik, vagy csörgedezik a haraszt, meg az Zuhanyíradóba csordogál a víz, hogy Feckó Tamás egyébként bármi is lesz a történet, vége nem marad a Honvédnál. Azért is kérdeztem, hogy mire tippeltek, hogy marad-e, vagy nem marad. Bob?
Hát, az szerintem itt az azért nehéz, mert a Feckó Tamásnak is több információja van, mint nekünk, a csapatnak is valószínűleg eljut egy csomó információ, nyilván a vezetőknek van a legtöbb információja. Hát...
Még van egy általános bizonytalanság.
Akkor azt mondom, hogy nem marad. Én mondom, nem. Igen.
Nem lehet. Diós György lehet hallani egyébként, ahol ő korábban volt.
Hát, én is csak ezért mondom, ezt olvastam.
Ezt lehetett olvasni, úgyhogy valami alapja biztos van, de... Megvárjuk, hogy mi lesz ebből.
Sok mindenbe belekaptunk most, a Diós György is egy érdekes kérdés, ha már itt fölmerült egyébként, ugye pont a napokban látott napvilágot egy összesítő táblázat, hogy mennyi a valóság alapja, mennyi nem, a különböző csapatok költségvetését, illetően ott a Diós György egy szabad szemmel jól látható 7 milliárdos, azt hiszem 7 milliárdos.
Harmadik volt a
rangsorban, második a Ferencváros mögött, úgyhogy erről is beszélünk majd, hogy van ennek valóság
szerintem
alapja.
Szerintem ezt nem tudjuk elképzelni, de majd igen. Én nem
Na, a hírek után jó, 16 óra 29 perc a pontos idő, egy rövid műsor ajánlót követően jönnek a legfrissebb hírek, Göbölyes Gáborral, Somogyi Zsolttal és Bobori Balázssal, pedig innen jövünk majd vissza.
Ez a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
A női kézilabda hazai népszerűsége töretlen. A bajnokság színvonala európai szinten is kiemelkedő. A Győr és a Ferencváros párharca mellett az élvonal erejét a középcsapatok folyamatos fejlődése adja. Így nincs előre lefutott mérkőzés. Kövesse ön is a női kézilabda bajnokság küzdelmeit a Nemzeti Sportrádióban.
Két tábor csap össze, az egyik oldalon a nyüzsgő városok rajongói, a másik oldalon pedig a természet szerelmesei.
Adri azt mondta, hogy még soha nem vesztettek, úgyhogy nem csak a neve, az arca is nagy volt, úgyhogy most megkapja!
Magyarország, szeretlek! Vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
Búcsúzott Bondár Anna a római salakpályás tenisztornán. Munkaviszonyhoz kötni a családi pótlék emelését a Mi Hazánk. Ma még nyárias marad az idő. Jó napot kívánok, Mónus Dóra vagyok.
Sporthírek.
Döntőszedben veszített az olimpiai bajnok kínai Cheng Qinwentől Bondár Anna a római salakpályás tenisztorna első fordulójában. A világranglistán 58. helyezett magyar játékos 3-6-6-3-6-4-re kapott ki. A fő táblán a nőknél még Udvardi Panna és a selejtezőből feljutott Gálfi Dalma érdekelt, a férfiaknál Marozsán Fábián és Fucsovics Márton szerepel. Idegenben játssza a Tatabánya a férfi kézilabda Európa Kupa döntőjének visszavágóját az Észak-Macedón Ohrid ellen. A mai bécsi sorsoláson elhangzott, hogy a fináli első meccsét május 23-án vagy 24-én rendezik Tatabányán, a visszavágót pedig egy héttel később Ohridban. A Tatabánya az első magyar csapat, amely finálét játszhat a harmadik számú európai kupa sorozatban. A férfi és a női mezőnyben is komoly éremesélyesekkel várja a jövő heti müncheni taekwondo Európa-bajnokságot a magyar válogatott. A keret tagja lesz az olimpiai bajnok Márton Viviana, a világbajnoki címvédő Márton Luana és a háromszoros Európa-bajnok Salim Omar Gerge is. Galambos Bence a magyar válogatott edzője szerint jó esélyük van történelmi sikert elérni az EB-n.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
Arra kérte Magyar Péter a minisztériumok vezetőit, hogy csak a működéshez szükséges kifizetéseket teljesítsék az új kormány hivatalba lépéséig. A leendő miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, tudomásukra jutott, hogy az Orbán kormány feloldotta a pénzügyi kontrollokat. Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter ezt cáfolta és közölte, a kormány már a választások után megtiltotta új kötelezettségek vállalását, és kizárólag a költségvetésben szereplő a választás előtt meghozott döntések kifizetését tette lehetővé. Munkaviszonyhoz kötni a családi pótlék emelését a Mi Hazánk. Pakusza Zoltán alelnök közölte, legalább az egyik szülőnek dolgoznia kellene, mert korábban volt arra példa, hogy egyes családok arra rendezkedtek be, hogy a támogatásokból éljenek. Magyar Péter leendő miniszterelnök nemrég jelentette be, hogy a Tisza kormány megduplázná a családi pótlék összegét. Erős, szuverén és szolgáltató kormányzati informatika kiépítését ígéri a leendő tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán úgy fogalmazott, a digitalizáció nem pénzszivattyú, hanem az ország felemelkedésének motorja. A kormányváltással új horizont nyílik az akadémia előtt. Jelentette ki a Magyar Tudományos Akadémia ma megválasztott új elnöke. Pósfai Mihály kerekasztal megbeszélést szorgalmazott a magyar tudomány jövőjéről, a Hunrenhez és az ELTE-hez tartozó kutatóintézetek, valamint a kormány képviselőivel. Lemondásra szólította fel a Színház és Filmművészeti Egyetem kuratóriumát és vezetőségét az intézmény hallgatói önkormányzata. A Hők nyílt levélben fogalmazta meg elvárásait, egyúttal arra kérte a hivatalba lépő kormányt, hogy számolja fel az alapítványi rendszert, valamint a kuratóriumot. Már lehet szavazni az év testnevelő tanárára. Első körben a megyék és a főváros kedvenceire lehet voksolni jövő hétfőig. Ezzel azokat a pedagógusokat kívánják elismerni, akik megszerettetik a mozgást a gyerekekkel, és egészséges életvitelükkel példát mutatnak. A megyei és budapesti nyerteseket május 12-én hirdetik ki, majd kezdődik az országos szavazás. Nagy mennyiségű papírhulladék gyulladt ki Debrecen határában, egy méhtelepen. A tűz több épületre is átterjedt, amelyek közül kettő összedőlt. A helyszínen 70 tűzoltó segítségével tudták körülhatárolni a lángokat. A tűz esetben ketten sérültek meg, egyiküket kórházba szállították. Az egyik épületből egy gázpalackot is kihoztak a tűzoltók.
Közlekedés.
Korábban baleset történt az M0-ás keleti szektorában az M5-ös felé vezető oldalon Gyál közelében. A 35-ös kilométernél a külső sávot lezárták, mindkét oldalon több kilométeres a torlódás. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, érják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
Időjárás.
Késő délutántól délnyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet. Estétől a Dunántúlon már futózáporok is előfordulhatnak. A szél többfelé megélénkül. A délutáni 25-30 fok után késő este 14-20 fokra számíthatunk.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör. A hangadók rangadója. A Nemzeti Sport Rádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
16 óra 36 perc a pontos idő a mikrofonnál, Németh Kornél, ez pedig továbbra is a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sport Rádióban Göbölyös Gáborral, Somogyi Zsolttal és Bobori Balázsral. SMS számunk 06 30 55 55 605. Hogy miért is mondom mindezt, mert hogy Pita Futi természetesen jó szokásához híven már is hozzászólt az elhangzottakhoz. Feckó, mint Feckó Tamás, a kuka aljáról lapátolta fel a Honvédot az NB1-be, ha kirúgják, ezek úgy hullanak vissza, mint a felfeldobott kő. Felkészül Pinyő. Jött egy következő, ez már nem Pita Futi írja.
Hát kieső helyen voltak egy évvel ezelőtt. Februárban, amikor elindultak.
Ez ténykérdés, viszont nem is tudom, melyik őtök mondta, az ez elmúlt egy hónapot, két hónapot, Jobbi, te mondtad, igen. Ugye, hogy, tehát, hogy az, ami ott történik, az kevésbé értékelhető. Kicsit, ha nem is ugyanarra, vagy ugyanabban a léptékben, de a Csercseszov-féle történetre rémelez nekem. Tehát, hogy emlékezzetek vissza, 20 pontos előnnyel fordult a Fradi körülbelül, vagy ilyen nagyságrendileg 20-szal megnyerte az Európa Ligában a csoportját. Minden nagyon jónak tűnt, aztán jött egy olyan tavasz, hogy aki látássérült is kristálytisztán látta, hogy valami nem stimmel, és csúcsosodott az egész a Klaksvik elleni BL selejtezős buktában. Klubvezetőként ki az, aki megmeri? Ugye talán Bob, te mondtad azt, hogy most ebben az esetben hogy léped azt meg, hogy elküldöd? Mert ugye, amit Pita Futi ír, teljesen igaza van, de érzitek a párhuzamot? Vagy jó ez a Csercseszovos párhuzamot, amit
most
hozok?
Most egy olyan párhuzamot hoznék, ami egyébként lehet, ez is érdekes, de hogy van Angliában egy csapat, ami tavaly utca-ossza megnyerte a bajnokságot, és végig botladozza ezt az idént, és szinte nézhetetlen a futballja, és van türelem. És ott is hallani, hogy az az edző nem marad, most Arne Slotról van szó, aztán lehet, hogy megkapja az esélyt azért, mert az előző idényben bajnokságot nyert a Liverpool-lal. Itt Magyarországon nem biztos, hogy van ennyi türelem. Itt, hogyha látnak, hogy látják esetleg, hogy rossz folyamatok vannak, elfáradnak bizonyos kapcsolatok, azt nem biztos, hogy megjavítani akarják olyan személycserékkel, hogy akkor az öltözőbe történik a frissítés, hanem akkor az egyszerű dolgot választják itthon.
Ez is lehet, hogy az edző és a felettesei közötti kapcsolat nem az igaz, és ezért az edző nem akarja csinálni.
Igen. Egyébként ezt a részt is, ezt most ki is venném, mert egyébként ezt nem látjuk, hogy mondjuk a feladatos és az edző mi van, csak a szakmai része. Egyébként szerintem az is számít, hogy a következő idényben az NB1-ből idézőjelben művészet lesz kiesni, tehát aki kiesik, az nagyon gyenge lesz. Tehát szerintem most bent tartani egy feljutó csapatot talán most lesz a legegyszerűbb az élvonalban. Nyilván, hogyha mondjuk a pont a Honvéd az az egy, amelyik mondjuk olyan teljesítmény úgy, mint most a Kazincbarcika, akkor ez egy hibás lépés, de egyébként szerintem most a bemaradást kiharcolni, az egy kisebb kihívás lesz. Kérdés, hogy mik a célok majd a Honvédnál, de gondolom az első idényben egyébként nyilván szó, hogy maradjanak benn. De szerintem a következő NB1-es idényben majd nekem nagyon az a megérzésem, hogy ilyen belpesti háború lesz, hogy ki fog kiesni a célvonalból.
Ugye 5 budapesti csapat lesz. Jól számolom, jól mondom? 5?
Igen.
Ugye? Soma, hogy megforgattad a szemed saját tengelyt.
Az 5. Számolok csak, és az nem
5,
megy.
Az 5.
Matek érettségi volt ma?
Matek érettségi.
Hasonlik akkor.
Igen.
Szerintem abból 4 a bemaradás.
Vizsgálás szerintem elbuktam.
4?
4. Szerintem 4.
Na, akkor egy kicsit beszéljünk a hétvégi derbiről, mert akkor gondolom én, amire én fölhúztam a szemöldököm, hogy az a negyedik kerületben ők talán nem így gondolkodnak, sőt, biztos, hogy nem így gondolkodnak. Hogyan lett ekkora különbség az Újpest és a Fradi között? Nyilván...
Ezen a meccsen vagy
úgy? Ezen a meccsen, mert ha valahol nem kellett volna, hogy ez legyen, az talán ez a mostani, tehát egy csomó minden kellett volna, hogy ebbe az irányba mutasson, vagy nem. Tehát én ott voltam a helyszínen akkor, és most ki nem, úgy érzem, mintha rajtam nevetnétek, vagy a felvetésem.
Nem,
ott voltam a helyszínen, én közvetítettem az Újpest Nyíregyháza meccset 2 héttel ezelőtt, a félidőben kezdték el állni a jegyeket, nyilván mentek már 3 vagy 4 gól volt a különbség, ugye 7-2-re nyertek, minden nagyon-nagyon szépnek, és minden nagyon jónak tűnt. Ráadásul a Fradi éppen ugye akkor volt a Győr meccs előtt, ráadásul ugye kikapott Győrben, tehát a bajnoki cím már nem a saját kezében van. Házon belül volt, ugye a szurkolóik között volt feszültség, tehát egy csomó minden abba az irányba mutatott, hogy a klasszikus meg lehetett érezni a vérszagot. Nyilván jött már jelzés a Puskás elleni vereséggel az Újpest számára, hogy azért minden nem fennékig tejfel, de hogy ebből, hogy lett 0-5, azt én egyébként nem nagyon tudom értelmezni. Soma?
Hát én ott voltam ezen a mérkőzésen, és a meccs utáni sajtótájékoztatón egyébként Szélesi Zoltán azt mondta, hogy pont ez az általad említett Nyíregyháza mérkőzés olyan volt, hogy ott egyszerűen túlrúgták magukat. Nem volt reális, hogy ott 7 gólt rúgjanak, nem volt akkora különbség a két csapat között, és Nyíregyházának is voltak lehetőségei. És tényleg hogy semmi közük nem volt hozzá, aztán oda passzolták a labdát, és akkor abból is gól született, szóval hogy néha alakulnak így a meccsek. Most abszolút alul rúgta magát az Újpest, mert 1-0 után szerintem legalább három nagyon komoly lehetősége volt ahhoz, hogy gólt szerezzen, és de nem tudott betalálni.
Igen, Soma, csak amikor az újpesti szurkolók, és nyilván a szurkolónak az a dolga, hogy vagy nagyon lelkesedjen, vagy nagyon, tehát vagy temetés, vagy esküvő, én ezt értem. Na de teljes joggal, és most egy-két kommentbe így belenézegettem, teljes joggal emlegetik föl, hogyha a Zalaegerszeg, a Nyíregyháza tud nyerni a Grupamában, akkor nekik akármennyire alul rúgják magukat.
Azért is van, mert a Fradi ellen nagyon nehéz játszani, hogyha Fradi már előnyben van. És a Fradinak nagyon nehéz dolga van, hogyha hátrányba kerül. Tehát nagyon nem mindegy, hogy a Fradi szempontjából, Fradi szerzi az első gólt, vagy nem. És ugye a Grupamában csomó ilyen meccset, hogy rohangálni kellett az eredmény után, és aztán valahogy még volt, ahol visszahozták, de volt, ahol nem. A elmúlt 20 évben tényleg óriási különbség van a két csapat között. Én is sokkal szorosabb meccset vártam, és még úgyis azt, én nekem az volt a véleményem, ami nagyon furán hangzik, tudom, egy 0-5-ös eredmény után, hogy a Fradi nem játszott igazán jól, nagyon, nagyon sok ilyen céltalan előre lugott labdája volt, meg ilyen tanástalan szituációk, de az Újpest az első gól előtt abszolút a Fradi az első pillanatok kezdve uralta, és erős demonstráció volt, meg is szerezte az első gólt, de utána az Újpest fölébredt, ott voltak a helyzetek, szerintem az Újpest nem játszott rosszul.
A bombagól az a legjobb pillanatban jött a Fradi szempontjából.
Az Újpestet nagyon összetörte, akkor a másik félidőre kijöttek, hogy próbáljuk meg, és egy szépítő gól, akkor még lehet nyílt a meccs, puff, egyből kapták a harmadikat, ez azért lehozza az önbizalmat, meg összetöri a csapat egységet, és onnan már a Fradi kicsit olyan volt, mint egyébként a tavalyi BL döntő ilyen szempontból, hogy az ellenfeled egy nagyon jó csapat, te nem vagy igazán jó állapotban, és mentálisan el is engeded, akkor annyi gólt rúgnak, amit akarnak.
Oké, a Fradi ebből tud-e bármit meríteni, lehet ebből bármit vinni a kupadöntőre, mert hogy itt a hétvégén ugye kupadöntő lesz majd az Zalaegerszeg ellenében.
Hogy vezetni, ha előnybe kell kerülniük.
Ennyi?
Ennyit, szerintem ennyit. Sokkal többet nem mer. Nyilván, hogyha Lenny Joseph rúg 2 ilyen gólt még egyszer, akkor oké, de ritkán.
Ennél lélektalanak sokkal többet visznek tőle, mert ha kikapnak, elbukták a bajnoki címet, utána mennyire.
Azt mondod, hogy elbukták? Tehát a Győr mindenképpen
van az... Ha kikaptak volna úgy este,
és akkor utána azzal a tudattal mész a kupadöntőre, hogy elment a bajnoki cím, teljesen más a sztori. így szerintem magabiztosak lehetnek. Bár nagyon nehéz dolguk lesz ez Eterrel, nem biztos vagyok. Nehezebb dolguk lesz, mint az Újpest ellen.
Kétszer kikaptak az Etétől, szerintem nagyon készült, tehát nincs hátradőlés.
Most két Zetemeccs jön a Fradinak, jön egy a kupadöntőben, meg jön egy a bajnokságban.
Kétszer kikaptak, majd. Szerintem óriási fókusz lesz a Fradi részéről, nyilván az Eter részéről is, de szerintem most ez most a Fradi lesz.
Én még annyit tennék hozzá az újpesti meccshez, hogy azért is van ez a 33 meccses nyeretlenség per veretlenség, mert a Fradi, ha van olyan meccs, amiben keményen beleáll a bajnokságba, az az Újpest elleni derbi. Mert otthon ki tud kapni néha egy Nyíregyházától, egy Zalaegerszegtől, Debrecentől, mert ott nem azt mondom, hogy nem veszik komolyan, de nem úgy állnak bele, mint egy derbibe. Ezekben a meccsekben meg tényleg most már lassan 20 éve mindig kőkeményen beáll a Fradi, és ebből csak egy X jön ki, és Gergely Csoci kollégámmal beszéltük egy nappal a derbi előtt, hogy ő is azt mondta, hogy minden összeállt, és a szurkolók, és a 7-2, és jó idő lesz, és tavasz, meg teltház, meg mit tudom én, de hát azért végtére is ott 11 ember futballozik, tehát nyilván tud segíteni valamennyit ezek a tényezők, de
hát Fenyő Noám 4-es nyilatkozatát nem idézhetjük itt a rádióban, ja. Mert hogy nem szalonképes, de nagyjából az Újpestnek az lett a vége. Az ez betűvel kezdődik, és utána egy erre vége.
Picit durvábbat mondok újpesti szempontból, tehát így gyökértelenül nagyon nehéz szerintem eredményt elérni. Azzal, hogy az Újpest nagyon hangosan és rögtön elutasítóan tavaly nyáron azt mondta, hogy mi ezt a magyar szabályt nem tartjuk be, és minket ez nem érdekel, ezzel föl akarta tenni magát egy polcra, egyből beáraszta azt, hogy ők aztán most innentől mennek előre, és dobogó, és akár a bajnoki cím nemzetkupa szereplés, aztán azzal a veszélyen nem számoltak, hogy itt a játékosok is talán egy picit úgy besorolták magukat, hogy egy ilyen zsoldos brigád lett ebből.
És, nem is annyira picit, ugye egész komoly nagy takarításról lehet hallani, ugye, hogy...
Már zajlott télen, ahogy Dárdai Panya jött már.
Tehát, hogy de most, hogy azóta most megint mennyi 6 játékosnak
derült ki?
És hát itt van a szerepe a Palinak, hogy ha valaki, akkor talán ezen ő tud fordítani, de nagyon-nagyon nehéz dolga van még mindig.
Hát ez akár 20 embert kéne lecserélni.
Oké, akkor úgy kérdezem, Széresi Zoltán helye teljesen betonbiztos vezetőedzőként?
Hát szerintem, bocsánat, hogy ezt mondom, de csak azért szerintem, mert a Palinak a jó barátja. Tehát, hogyha köztük nem lenne az a baráti és futballszakmai kapcsolat, bizalmi viszony, akkor szerintem ő menne az év végén, így nem vagyok benne biztos.
Én nem gondolom ezt, én támogatom Szélesi Zoltán, mert szerintem egy fiatal agilis edző, egy olyan keretet kaptak, amelyik egyértelműen nem volt alkalmas arra, ne felejtsük el, hogy Dárdai Pál megjött, feltérképezte a klubot, megnézett 10 edzést, 2 meccset, és mondta, hogy a bennmaradás. Itt semmi más
tény. De Göbi most ugyanezt mondta a következő szezonra, úgyhogy még nem tudjuk, hogy az újpesti keretben milyen változások lesznek.
Főleg a keretváltozás miatt gondolom
azt. És a fizikai teszteken látszott, hogy nem terhető ezek a játékosok. Fizikásan egy nagyon rotty ez a brigád, úgyhogy itt teljes átalakítás kezdődött.
Ezt a 9. belőlebe szokták énekelni, hogy rotty a brigád egy szurkolói nótában.
Hát most így látták, de az kemény volt, amikor a Fradi szurkolók rázendítettek, hogy Dárdai Pali.
Nem volt, száz éve nem volt ilyen, megint ugye érezzük benne a költői túlzást, hogy meg kellett állítani a meccset, mert hogy nagyon komoly cirkusz volt, ugye azon is kínunkban nevettünk egy sort itt Göbivel, ugye, hogy a 101%-os transzparens ugye behúzták, mint hogy az összes drapiukat, és ugye megindultak volna az újpestiek. Ugye most jött egy elnöki közlemény, hogy elhatárolódnak meg, hogy ez nem elfogadható viselkedés semmilyen körülmények között.
Bocsánat, egyébként én azon csodálkoztam, hogy ez még nem 5 éve történt, amikor mondjuk ez a sorozat. Nem tudom, 21 néhány meccses volt. Én már akkor vártam volna egy ilyet, de szerintem ez semmi meglepő nem volt ebbe.
Igen, azok kedves hallgatóink kedvéért, akik nézik is, mert hogy a Facebookon élőben is lehet minket követni, meg a webkamerás képeket látják. Bobori Balázs és Somogyi Zsolt nagy mosolya nem annak szól, hogy Göbölyös Gábor 20 évvel ezelőtt, vagy 5 évvel ezelőttre várta volna
a
balhét, hanem az egyik stúdióban látható televízió készüléken nagyon lelkes cheerleader lányok adnak elő egy valami...
Ez a New York Knicks tánckara.
Kosárlabda.
Ilyenkor koreográfiát én rég láttam.
Igen, nagyon jó. Viszont akkor kicsit koncentráljunk még
de
ide a végén.
De mentek? Mit akartak?
Hát de a fradisták,
hát ott volt 4000
vendő. Megpróbálták.
Viszont nem tudom,
ha gúnyos lennék, akkor azt mondanám, hogy elhitték. Mert tudod, a fradisták ugye kifeszítettek
nekik.
Elhittétek Drapit, nem most a hatosnál. Ha most gúnyos lennék, akkor ezt mondanám. Hát nyilván nem lehetett, tehát, hogy ráadásul nagy számban, nagy lendülettel, hófehérben annyira látványos volt, hogy nekiindultak, hogy az első kerítéssel átugrálásnál. Arra leszek kíváncsi egyébként, hogy a Lila Pulcsis fiatalember, aki benn volt a pályán, hogy őt A. sikerül-e beazonosítani, B. mi lesz a sorsa.
Sokáig mert, nem mehet be a nézőtéves.
Hát sokáig az mit jelent?
Évekig.
Jó. Na, kézilabdás...
A legijesztőbb, nem tudom, láttad-e, hogy az ütköző zónában az a kiürült, ugye mind a két oldalon rendőrök, meg biztonságok, tehát sansz nem volt összeférni, egymáshoz érni, tehát csak kicsit közelebbről kiabáltak egymásnak, de ott ilyen mozgássérültek voltak, meg ilyen mentősök, és ilyen pánikba
kicsit a mikrofon irányába veszi, és
tolták el szegényeket, hogy nehogy baj legyen, úgyhogy ott szerintem megijedtek, úgyhogy emiatt sajnáltam ezt az egészet, de hát tényleg egy...
Kíváncsi, várom majd igen, hogy az MLS milyen döntést hoz, viszont van még 5 kerek percünk arra, hogy egy kézilabdás átigazolási hír kapcsán akár nem csak kézilabda jusson eszetekbe. Bodó Richard Tatabányán folytatja szereplését, Szegedről tér vissza egykori sikerei színhelyére. Méltó módon búcsúzott el tőle a Szeged. Az, hogy Tatabányán örülnek neki, azt értem, de ha már beszéltünk a gyökértelenségről, vagy az, hogy nincs kötődés, ha valakit 10 évig foglalkoztatsz, az elintézési mód, hogy azt mondjuk, hogy persze közös megegyezéssel bontunk szerződést, de úgy hírlik, hogy az volt az útilapúra kötve, hogy mehetsz, amerre látsz és keres magadnak csapatot.
Vannak olyan esetek szerintem, amikor tilos lenne ilyeneket megcsinálni, tehát én pontosan emlékszem, amikor Alessandro Del Piero távozott a Juventustól, már akkor annyit keresett, mint a harmadik számú kapus az utolsó évben, tehát ilyen 1 millió euró kerüli összeget, és Conte egyértelműen jelezte, hogy nem szeretné a további abban a keretben sem, és én azt gondolom, hogy vannak olyan sportolók, legyen szó bármilyen sportágról, akit ott kell tartani, és klubikonként kell visszavonultatni. Hát most azt mindenki döntsen egyébként önmaga, hogy most ez a kategória.
Tehát azért 10 év bajnoki címek, kupagyőzelmek, a Szegeden nem dúskáltak azért korábban a bajnoki címekben. Címvédés a bajnokságban. Én elfogult vagyok, tehát én nem is akarom végkalára rejteni Bodó Richardba.
Én behozok egy másik megközelítést, és nem biztos, hogy el kell menni erre a beszélgetésben, de nem vagyok benne biztos, hogy pár hónappal később a Szeged ezt a lépést meghozta volna-e, már csak azért is, mert ki tudja, hogy a kluboknak a jövőben milyen lehetőségei lesznek.
Hát az OTP szerintem stabil maradhat.
Igen, ettől függetlenül nem biztos, hogy egy megváltozott környezetben ennyi pénzt fognak locsolni.
Szalámit is szerintem fognak venni.
Ezt a Veszprémet is akár ugyanúgy érintheti.
A Veszprémet sokkal inkább érinti, de most maradjunk a Bodó Richardis hírnél egyébként.
Hát én ugye szegedi vagyok, úgyhogy nekem ez szívfájdalom nagyon. Nagyon-nagyon. Ugye Máhidival az állandóságot ők képviselték, és ugye az ő nevüket ki tudtam mondani, úgyhogy ennek
az a durva soha, hogy most ezt picit viccesen mondod, és értem is.
Nem.
Volt itt múlt héten, akkor még nem volt hivatalos, akkor még csak rebesgették, hogy Tatabánya lesz belőle. Kovács Péter minden idők legjobb magyar férfi játékosának megválasztott úriember ült itt az egyik székben, és Rostra István ült a másikban. És egy ukrán fiút hoztak Bodó helyére Szegedre. A nevét sem tudom megmondani, de azt, hogy én nem tudom műkedvelőként, az mondjuk az én felkészületlenségem. De megkérdeztem őket, hogy tudnak róla valamit mondani, bármit, és nem tudtak róla semmit. Tehát az igazán méltatlan az ez, hogy egyébként 10 év után elküldesz valakit, és lecserélsz egy olyanra, akiről abban a közegben
itt... Aztán lehet jó.
Nem, de az André nem jó.
Ilyenkor kell erre visszatérni, hogy mennyivel lépett előrébb a Szeged az ukrán fiú segítségével. És mondjuk milyen hatása van Bodó kvázi elküldésének, akár a szurkolói hangulatra, vagy a nézőszám alakulására,
az öltözői
egységre.
Ugye az izlandi játékossal is volt valamilyen...
Igen, Marasson megy egyébként Barcelonába, úgyhogy ő sem marad. Göbi, egyetlen percünk maradt, kérlek.
Én hallgattam bele, volt egy interjú szombaton, vagy vasárnap, nem is tudom, és igazából elmondta azt, hogy már ebbe a szezonban is idézőbe koptatja a kispadot. Persze. És már korán elmondták neki, hogy jövőre nem fog játszani. Nyilván van még benne néhány év, szerintem egyébként egy tök jó döntés, hogy visszatér
azt,
oda.
Hogy mondom, a Tatabánya szempontjából az teljesen egyértelmű, maga a szegedi
távolítás. A szakmai stáb azt látja, hogy ő nem fér bele ebbe a koncepcióba, akkor nincs mit tenni, tehát akkor szerintem...
10 év ide vagy oda, akkor se?
Akkor se, tehát nagyon nehéz.
Én emberileg nagyon sajnálom.
A Del Piero hasonlat szerintem egy picit erős Bodóhoz hasonlítani, de egyébként alapvetően egyetértek vele.
Igen, az elvet én is értem, de igen.
Meg azért Szegeden magyar ikont találni azért nem olyan könnyű. Tehát, hogy...
De jönnek most majd vissza, a veszprémi nevelésüként Lukács Péter például Szegeden köt Bodo majd
sokkal
ki.
Magasabb, mint Del Piero.
Na, most mielőtt újra elindulnánk azon a mezsén, amikor szórakoztató műsorban megyünk át, megköszönöm Göbő és Gábornak, Somogyi Zsoltnak és Bobori Balázsnak, ez volt a Nemzeti Sportkör. 16 óra 55 perc a pontos idő. Köszi, urak, hogy befáradtatok.
Ez volt a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió Vita műsora. Tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban. Budapesten a az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
A döntőben előzetesen esélytelenebbnek tartott pécsiek bajnokok lehetnek ma. Ehhez a Lauber Dezső sportcsarnokban kell legyőzniük a 2 évvel ezelőtt bajnok diósgyőrieket. NKA Pécs DVTK női kosárlabda bajnoki döntő 3. mérkőzés 18 órától a Nemzeti Sport Rádióban.
A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
16 óra 59 perc a pontos idő, kellemes kedd délutáni rádiózást mindenkinek, az úton lévőknek, balesetmentes közlekedés, ne feledjék, mindenkit hazavárnak. Most már nagyon erős a forgalom Budapest szerte és az ország útjain, úgyhogy tényleg óvatosan mindenki. Folytatjuk sorozatunkat, a május 30-ai Budapesti Bajnokok Ligája döntő labdarúgó BL döntő kapcsán visszaidézzük az eddigi finálékat. 2001-be utazunk most vissza az időben, Edvi László segítségével felidézzük, hogy milyen is volt a 2001-es BL döntő.
Idén májusban Budapestre látogat a labdarúgó bajnokok ligája döntője. Az UEFA legrangosabb kupasorozatának 70 éves története során először ad otthont a finálénak Magyarország. Ez alkalomból a Nemzeti Sportrádió felidézi az eddigi összes BEC és BL döntő történetét. Puskás Ferenc 4 gólja, Magyar sarkozása, a Manchester United legendás feltámadása, mindegyik emlékezetes momentum szóba kerül a május 30-áig tartó sorozatunkban. A BEC és BL döntők története minden nap a Nemzeti Sportrádióban.
Két vesztes közül ezúttal az egyiket megkoronázták. 17 darab 11-es a döntőben, ebből 3 az alapjáték időben. És még a győztes csapat takarítónője is médiasztár lett. A 2000-2001-es Bajnokok Ligája története a következő negyed órában. Nem, kiáltott a világá Bayern rajongók fájdalmát a legnépszerűbb német napilap a Bild-Zeitung, amely az összetört Stefan Effenberg fotójával illusztrálta a bajorok tragédiáját az 1999-es BL döntőben, amely során a csapata 90. percben még vezetett, de a rendes játékidő hosszabbításában 2 gólt kapva elbukott a Manchester United ellen. És a Bild 99-es cikkében hozzátette, Effenbergnek talán még lesz módja javítani, ellenben a 38 esztendős Lothar Matthäusnak immár úgy zárul le sikerekben fölöttébb gazdag futballkarrierje, hogy a BL arany bizony hiányzik majd a gyűjteményéből. Igen, a nagy Lothar már részese volt a 87-es BEC döntőnek is, és részese volt a 99-es BL döntőnek is. Mindkettőt elveszítette a Bayern München. Ahogy a 82-est is, be idején Csernai Pál volt a vezetőedzője. A Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Sepp Maier, Uli Hoeneß fémjelezte Bayern 74-ben, 75-ben, 76-ban is megnyerte a nagyfülű trófeát, ám az ezt követő negyed században nem ülhetett a kontinens trónjára. Közben Beckenbauerből a Bayern elnöke lett, Uli Hoeneßből a sportigazgatója, Sepp Maierből pedig a kapusedzője. Ők meséltek a sikerekről, de az adott korok játékosai nem tudtak átélni hasonlókat. Majd 2001-ben döntőbe került a Bayern München. A másik ágról érkező spanyol Valencia vezetői játékosai korán sem dicsekedhettek olyan múlttal, mint a Bayernnél ténykedők. A Valencia 2001-es BL döntőig magáinak mondhatott 4 spanyol bajnoki címet, 6 spanyol kupagyőzelmet, 2 UEFA kupa diadalt és 1 keksikert. Szégyenkezni éppen ezekkel sem kellett, de szomorkodni lehetett, hiszen az előző évi bajnokok ligájában a döntőig menetelt a csapat, ott kapott ki a Reáltól, de erről már volt szó sorozatunkban. Most viszont arról lesz szó, hogy 2001-ben az előző évi döntőt és az azt megelőző évit elbukó csapat csapott össze. A 2000-2001-es évi bajnokok ligájába 72 csapat nevezhetett. Ezek közül 16 alanyi jogon került a 32 csapatos főtáblára, a többi 16 helyért háromkörös selejtezőt rendeztek. A magyar bajnok Dunafer bizony, akkor a mára már elfeledett dunaújvárosi csapat volt hazánk legjobbja, szóval a Dunafer a második körben szállt be, és nagy bravúrral, 2-0-ás spliti győzelemmel és hazai 2-2-vel ütötte ki a horvát Hajdukot. Két évvel Horvátország VB bronzérme után. Aztán jött a Dunafernek az akkor történelme csúcspontján lévő norvég Rosenborg, amely 4-3-as összesítéssel búcsúztatta. Így nem került a Dunafer a Bayernnel egy csoportba a bajnokok ligájában. Érdekes, hogy az a kör, amely a magyar bajnoknak a végállomást jelentette, a későbbi BL döntősnek az első állomás volt. Magyarul az előző évi döntős Valenciának selejtezőt kellett játszania. Itt az Innsbruck nem okozott neki gondot, és nehézségei az első 32 csapatos csoportkörben sem voltak. 4 győzelem, 1 döntetlen, 1 vereséges mérleggel jutott a Valencia tovább a Lyon társaságában. A legjobb 16 között ismét 4-es csoportok voltak, innen a Manchester United-dal ment az egyenes kieséses szakaszba a legjobb 8 közé. Ami dicséretes, hogy vereség nélkül tette ezt, 3 győzelemmel és 3 döntetlennel, akárcsak a 2 évvel korábbi győztes. A Panathinaikos és a Korsós Györggyel felálló Sturm Graz stílszerűen szólva nem rugott labdába abban a 4-esben. Vagyis a Valencia a negyed döntőig úgy jutott el, hogy 14 meccséből csak egyet veszített el a görög Olympiakos ellen, így igazolta, hogy az előző évi döntős szereplést nem kártyán nyerte, mint Gorcsev Iván a Nobel-díjat. A Bayern pedig, mint már szóba került a 70-es évek eleje óta, folyamatosan az európai klubfutball élmezőnyében volt, de 1976 óta várt egy újabb nagy diadalra. Az első csoportkörből tulajdonképpen simán ment tovább, de nem meggyőző játékkal. Párizsban, a PSG otthonában ki is kapott, akkor az még egyébként meglepetés volt, és amikor 2000. október 24-én a Helsingborg elleni nyögvenyelős 0-0-val a legjobb 16 közé jutott, az akkor már elnöki székben ülő Beckenbauer pikirten ezt mondta.
Szerintem nem volt elég hideg, ezért csak az mozgott, akinél a labda volt, a többiek pedig sok szerencsét kívántak neki.
Hát ez egy visszafogottabb császári értékelés volt, ám amikor a következő csoportkörben a csapat csapnivaló játékkal 3-0-ra kikapott Lyonban, akkor már bement az öltözőbe Beckenbauer, ezt egyébként ritkán tette, és üvöltött a játékosokkal.
Ez nem futball volt, hanem valami egészen más sportág. Aki nem hajlandó megváltoztatni a hozzáállását, az más foglalatosság után nézhet. Az a játék, amit ma produkáltatok, úgy 30 éve volt divatban. Olyanok voltatok, mint az öreg fiúk. Úgy játszottatok, mint az Uwe Seeler nosztalgia válogatott.
No, ez utóbbi tagjai azonnal reagáltak erre a kirohanásra, és azt mondták, mi azért jobbak vagyunk, mint a Bayern München. Egyébként ez a Lyoni Beckenbauer kirohanás volt a Bayern szezonjának első fordulópontja, a másik nagy lökést pedig a BL győzelemhez a Hitchcocki Bundesliga hajrá adta, de erről majd később. A 2000-2001-es bajnokok ligájában a 8 között a sors 2 különböző erősségű ágat hozott létre. Az egyiket a kor toronymagasan legjobb 3 csapata, a címvédő Real Madrid, a 99-es győztes Manchester United és a bosszúra szomjazó Bayern München volt. A másikon 4 outsider, gyakorlatilag BL győzelemre esélytelen 4 csapat. A Valencia negyed döntőben idegenben lőtt góljával verte az Arsenalt, majd az elődöntőben 3-0-ás összesítésével a Leeds United-et, de erre az ágra senki nem figyelt. Mindenki úgy számolt, aki innen döntőbe jut, az csak statiszta lehet a Manchester Real Bayern trió továbbjutójával. A Bayern a Manchester United ellen játszott a negyed döntőben, amely ellen 2 éve készült a revánsra. Az akkori csapatkapitánytól, Lothar Matthäustól a karszalagot megöröklő Stefan Effenberg a következőt mondta a párharc előtt.
Ha kiejtjük a Manchestert, a piros bőrnadrágomban és cowboy csizmámban fogok táncolni az asztalon.
Megtehette. A Bayern München 2 győzelemmel ütötte ki a Manchester Unitedet. Az első bosszút teljesítette, majd a másodikat is. Azt a Reált is 2 győzelemmel búcsúztatta, amelytől 1 évvel korábban úgy kapott ki az elődöntőben, hogy korábban a csoportmeccsen 4-1-re és 4-2-re is igazán leiskolázta. Minden foci szurkoló biztos volt benne, talán még Valenciában is, hogy erről a horror ágról 4 győzelemmel érkező Bayern München könnyedén nyeri a döntőt. Az elődöntő után már bizakodó volt Beckenbauer is.
Ezúttal meg kell szereznünk a kupát. Egyszerűen jár nekünk, az elmúlt években egyetlen más csapat sem volt olyan egységes, mint mi. Régóta a siker közelében vagyunk, de már megelégeltük a negyed és elődöntőket. A teljes sikerre szomjazunk.
Ezt az a Franz Beckenbauer mondta, aki 25 évvel korábban Bayern csapatkapitányként utoljára vehette át a nagyfülű trófeát. A német média annyira mindent bedobott a döntő előtt, hogy tévésztárt csinált még abból az emberből is, aki utoljára fogta kézben a bajorok közül a kupát. Ha kicsit gondolkozunk, rájövünk, hogy ki is érinti egy csapatnál utoljára a trófeát. Természetesen a takarítónő, aki szépen kifényezi, majd becsomagolja, mielőtt megkapnák azt az UEFA illetékesei. 2001-ben a német média megtalálta az 1976-ban a BKBL sellegett kifényező takarítónőt, aki ekkor már nyugdíjas volt, és ő is hitettet amellett, hogy negyed század után ismét Münchenbe kerül a trófea. Ám mielőtt újból bajor kézbe került volna az, még volt egy meccs május 19-én szombaton, amely befolyásolta a május 23-i döntőt. A BL végjátékkal párhuzamosan zajlott, ugyanis a Bundesliga hajrája is, és ez volt a történelem legizgalmasabb német pontvadászata. Elég csak annyit mondani, hogy a Bayern München 9 vereséggel nyerte, soha ennyivel nem lehetett átvenni a salátástálat. És 4 perc 38 másodpercig úgy tűnt, hogy 2001-ben sem lehet, és a Schalke lesz a bajnok 8 vereséggel. A gelsenkircheni királykékeknek ehhez nyerni kellett az utolsó fordulóban az Unterhaching ellen, egyébként nyertek is, míg a Bayernnek ki kellett kapni a Hamburgban. A Bayern a 90. percig őrizte a neki aranyérmet jelentő 0-0-át, de ekkor Barbarez Oli Kahn kapujába talált. Olyan dráma volt ez, mint 2 évvel korábban a Bajnokok Ligája döntőjében a Manchester United ellen. Ekkor fújták le a Schalke meccsét, és az ünneplő szurkolók berohantak a pályára az akkor búcsúzó Parkstadionban, és 4 perc alatt darabokra szedték örömükben. Köztük volt a klub egy 15 éves ifi játékosa is, bizonyos Manuel Neuer. Ő is, és a többi ünneplő Schalke szurkoló is látta a stadion kivetítőjén, hogy Hamburgban még nem ért ekkor véget a mérkőzés, és a Bayern a 94. percben közvetett szabadrugáshoz jutott. És abból a középhátvéd Patrick Anderson megszerezte Bayernes pályafutása 1 gólját, és megszerezte csapatának azt a pontot, amellyel bajnok lett. 2001. május 19-én, és ezzel a lelki plusszal repült, minden értelemben repült a Bayern a május 23-i BL döntőre Milánóba, amelynek egyértelmű esélyese volt. Ám már a 3. percben gólhátrányba került. A döntő első támadása végén 1 perc és 10 másodperc után 11-eshez jutott a Valencia, a 4 nappal korábbi bajnoki címet eldöntő gól szerzője, Patrick Anderson a földön fekve a labdát is megfogta, ellenfele lábát is, és Mendiét a Kahn kapujának jobb oldalába lőtt, hiába érezte jól a sarkot a kapus király, 1-0 a Valenciának. És ezzel elkezdődött a BKBL történelem egyik legflúgosabb futama, amely összesen 17-11-est foglalt magában. Ha ez a világ valaha játszott legjobb meccse lett volna, akkor is ezen büntetők miatt lenne emlékezetes. De nem tartozott még a BKBL történelem legjobb döntői közé sem. Hajtós volt ugyan, helyenként látványos, szórakoztató is, de sajnos tényleg csak a büntetők okán emlékezetes. a harmadik percben 11-esből szerzett Valencia vezetést, a Bayern a hetedik percben eltüntethette volna 11-esből. A hatodik perc közepén Anglóba Effenberget rúgta fel, a Mehmet Scholl laposan jobbra lőtt labdáját Cañizares lábbal hárította. Scholl annak ellenére, hogy úgy csinálta végig a szezont, hogy szinte csak a meccsek idejére került le a lábáról a gipsz, 6 gólt szerzett abban a sorozatban, de a hetedik élete talán legfontosabb meccsén nem lett meg. Aztán a Bayern második büntetőjét Stefan Effenberg már berúgta. A 49. percben Carboni kézzel ütötte el a labdát Karsten Tanker Janker elől, és jött a döntő harmadik 11-ese, és ezt a Tigris vállalta. Jobbra küldte Cañizarest, és a kapu bal oldalába gurított. 1-1. Ez volt az eredmény 90 perc és 120 perc után is, így a 3-11-es után jött további 14. Igen, 14, és nem is akármilyen drámai orosz rulett volt az. A Bayern kezdett, és a rendes játékidőben 11-est hibázó Scholl helyére a 108. percben beálló brazil világbajnok Paulo Sergio fölé lőtt.
A Valencia csapatkapitánya Gaiska Mendieta, aki a meccs harmadik percében erővel lőtte jobbra a 11-est, ezúttal balra gurított. A jobbra ugrókánt becsapva 1-0 a Valenciának.
Hasan Salihamidžić, a Brazzo Bece nevű bosnyák, aki később sportigazgató is lett a Bayernnél, hát nem túl sikeres, 2001-ben a büntetőt sem lőtte túl okosan, ám középmagas balra tartó labdáját Cañizares nem tudta védeni. 1-1.
A gambiai norvég Keru, aki bizonyára nem így ejti a nevét, de mindenki így ismeri Európában, balra gurított. Kán jobbra vetődött, 2-1 a Valenciának.
Alex Ziegler, aki 2 sorsdöntő gólt is szerzett a bajnokság hajrájában, balra helyezett középmagasan 2-2.
A ballábos Zlatko Zahovic, a szlovén fenegyerek középmagasan jobbra lőtt labdáját Kán kényelmesen kiütötte. Maradt a 2-2.
Patrick Anderson, aki a bajnoki címet eldöntő gólt szerezte 4 nappal korábban, de ezen a döntőn miatta kapott 11-est a Valencia a második percben, ezúttal is hibázott. A balsarok irányába laposan küldött labdáját Cañizares úgy védte, hogy még ki sem pattant a kezéből a labda. Továbbra is 2-2 volt.
A ballábas Amedeo Carboni, az olasz válogatott játékosa, a kapu közepét célozta meg. Kán balra vetődött, de visszanyúlt jobb kézzel, és a felső lécre tolta a labdát. A történelem egyik legikonikusabb 11-es védése volt ez. Az utolsó párok előtt 2-2 értékesített 11-es, és 2-2 kihagyott szerepelt a játékosok számláján.
Az ötödik párban az a Stefan Effenberg rugott, aki a második félidőben 11-esből egyenlített. Akkor a bal sarokba gurított, ezúttal a jobb felsőbe lőtt erővel. 3-2, ezúttal a Bayern Münchennek.
Rubin Berahá laposan a kapu jobb oldalába lőtt. Kán rajta volt, de túl jól helyezte a labdát a spanyol válogatott játékosa. 3-3.
A hatodik párban a ballábas Bisente Lizarazu, a baszk származású francia hátvéd, aki ekkor már világbajnok és Európa-bajnok is volt, közel hozta a csapatához a BL győzelmet. Erővel lőtt a kapu bal oldalába, középmagasan 4-3 a Bayernnek.
A szintén ballábas Kili González, az argentin válogatott játékosa, élesen lőtt a kapu bal alsó sarkába, 4-4.
A német válogatott Thomas Linkes sérülten vállalta a rugást a hetedik párban, testcsellel jobbra mozdította Cañizarest és higgadtan lőtt balra, 5-4 a Bayern Münchennek.
Mauricio Pellegrino a kapu jobb oldalát célozta meg, de középmagas labdáját csak annyira helyezte, hogy a lövés előtt el nem mozduló kapusnak az csemege volt. A nagy rutinnal rendelkező Olikán ki is ütötte a labdát. A Bayern negyedszázad után nyerte meg ismét Európa első számú fociklub trófeáját. FC Bayern, Stern des Südens, du wirst niemals untergehen, weil wir in guten wie in schlechten Zeiten zueinander stehen. FC Bayern, deutscher Meister, ja so heißt er mein Verein, ja so war es und so ist es. Und so wird es immer sein. Ob Bundesliga, im Pokal oder Champions League.
17-11-est hozó 2001-es BL döntő szerdán 23 óra 32-kor ért véget, és 23 óra 44 perckor vehette át a trófeát Stefan Effenberg második Bayern kapitányként, mert az első három alkalommal Franz Beckenbauer emelhette először magasba azt. Az ünneplés még csütörtök első órájában is javában tartott a pályán, így a Bayern akkor elmondhatta, hogy egyedüli csapatként ünnepelt Beck BL győzelmet a Gyepen szerdán, csütörtökön és pénteken, ez utóbbi 74-ben volt, az egyetlen két meccses döntő után, majd a későbbiekben átvehette még ezt a kupát szombaton és vasárnap is a Bayern. Ezekről is szó lesz majd sorozatunk későbbi részében. Tartsanak akkor is velünk!
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
Az elődöntők visszavágói következnek a labdarúgó bajnokok ligájában. Magabiztosan nyert a női vízilabda válogatott Japán ellen a világkupán. Akár már ma lezárhatja a döntőt a Pécs a női kosárlabda NB1-ben. Köszöntöm a Kossuth Rádió és a Nemzeti Sport Rádió hallgatóit. A mikrofonnál Szilágyi Dóra.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
Ma este kiderül, hogy az Arsenal vagy az Atletico Madrid jut be elsőként a labdarúgó bajnokok ligája döntőjébe. Az elődöntős párharc ma 1-1-ről folytatódik Londonban. Az angol csapat 20, a spanyol együttes pedig 10 év után játszhatna ismét finálét az első számú európai kupasorozatban. Az Arsenal svéd csatára, a magyar felmenőkkel is rendelkező Viktor Gyökeres így várja a 21 órakor kezdődő mérkőzést.
It's gonna be a tough game like it was in Madrid.
Ugyanolyan nehéz mérkőzésre számítok, mint amilyen volt múlt héten Madridban. Az Atlético egy nagyszerű csapat, nagyon erős a támadósora. Erre oda kell majd figyelnünk. Fantasztikus, hogy hazai pályán játszhatunk egy ilyen meccset. Tisztában vagyunk vele, hogy mi a tét. Minden esélyünk megvan arra, hogy sikeresek legyünk. Szeretnénk megragadni a lehetőséget.
Nagyon oda kell tennünk magunkat, hogy jó futball hangulatot teremtsünk, nyilatkozta Barát Botond a Nemzeti Sportrádióban. A Vasas labdarúgó csapatának játékosa volt Németh Kornél vendége a Nemzeti Sportrádióban. Hétvégén ugyanis Honvéd Vasas rangadót rendeznek az NB2-ben. Azt már tudjuk, hogy mind a két csapat feljut az élvonalba, de amennyiben a Vasas nyer, már a hétvégén bajnok lehet. Következzen a Barát Botonddal készült beszélgetésből egy részlet.
Vasas Budafok 3-2, gratulálok ehhez a győzelemhez. Milyen volt ez a hétfői mérkőzés?
Nagyon jól indult a mérkőzés, nem mondanám, hogy hamar megszereztük a vezetést.
Hát 30. perc, az annyira nem is késő.
De igen, jól kezdtük úgymond a mérkőzést, a végére egy kicsit szorosabbá tettük az eredményt, mert sikerült felhozni a Budafokot egy kicsit, és akkor így szorosabb lett a vége, de nyugodtan játszottuk a játékunkat, ahogy eddig is csináltuk, és a következő mérkőzésre fókuszálunk, ami egy igazi rangadó lesz az NB2-ben.
Ez azt jelenti a gyakorlatban, 28 lejátszott fordulót, követően 61 pontja van a Vasasnak. Mennyire vagy ezzel elégedett így, ha a tabellára pillantasz?
Teljesen elégedett vagyok. Nem indult jól a szezonunk, ugye egy hatalmas vereségbe szálltunk bele, de aztán utána pár meccsre utána sikerült kiegyenesedni a csapatnak, és hoztuk a mérkőzéseket. Nagyon jó tavaszt futottunk egyelőre, és bízom benne, hogy a hátralévő két meccsre is ugyanezt a tendenciát fogjuk folytatni, és behúzzuk mind a két mérkőzést.
Mert hogy az már eldőlt azzal, hogy a Kecskemét együttese vereséget szenvedett a hétvégén a Kozár Mislány ellenében, ugye 2-1-re nyert a Mislány, ezzel eldőlt, hogy a két budapesti csapat a Vasas mellett a Honvéd jut föl. Barát Boton stúdiónk vendége pedig utalt arra, hogy a hétvégén bizony a labdarúgó Magyar Kupa döntőjének nem mondom, hogy árnyékában, hanem amolyan kísérő programjaként vasárnap jön majd egy Honvéd-Vasas meccs. Mennyire van ez már a fejekben? Tényleg hogyan álltok ehhez a kispesti kiránduláshoz?
Hát egyelőre még a Budafok mérkőzést pihenjük ki, ugye ma is kaptunk egy szabad napot, de már holnaptól belecsapunk a munkába, és koncentrálunk a következő mérkőzésre, a Honvéd ellenére. Nagyon jó hangulatra számítunk, szerintem közel teltházra fogja fogadni a csapatokat. Mind a két szurkoló tábor oda fogja tenni magát, és hát a csapatok se lehetnek mögöttük lemaradva, tehát nekünk is oda kell tenni magunkat, hogy nagyon jó futball hangulatot teremtsünk vasárnap.
Különleges, hogy milyen mes lesz ez számodra? Kispestre visszatérni?
Igen, különleges, mindig különleges a Honvéd ellen játszani, de bízom benne, hogy mi fogunk majd jól kijönni ebből a mérkőzésből.
A magyar női vízilabda válogatott 28-13-ra legyőzte a japánokat a Rotterdami Divízió 1-es világkupa selejtező torna 5-től 8. helyért játszott rájátszásának második fordulójában. És mivel a világbajnok görögök 17-6-ra kikaptak az ausztráloktól, a magyaroknak holnap a tengeren túliak elleni siker továbbjutást jelentene a szuperdöntőbe. Akár már ma lezárhatja a döntőt a Pécs a női kosárlabda NB1-ben, hiszen az egyik fél harmadik sikeréig tartó párharcban 2-0-ra vezet. 18 órakor kezdődik a Pécs Diósgyőr találkozó, amelyet a Nemzeti Sportrádió élőben közvetít majd. A hazaiak másodedzőjét, Iványi Dalmát, Somogyi Zsófia kérdezte.
Nagyon nagy önbizalmat adott a lányoknak, úgy érzem, hogy kétszer már sikerült a DVTK-t legyőznünk, akik egy nagyon-nagyon erős csapat, és ugye egész szezonban az Euroligában is edződtek, illetve az előző években, úgyhogy mindenféleképpen magabiztosabbak lettünk, és szeretnénk folytatni ezt a sorozatot. Csak a következő mérkőzésre koncentrálunk, és arra, hogy azon is a legjobbat nyújtjuk, és győzedelmeskedni tudjunk.
Pécsi csapat legutóbb 2014-ben nyert bajnoki címet. Ez az út, amit bejárt eddig, hogy most tényleg a bajnoki címért küzd a pécsiek női kosárcsapata. Ezt egy picit így össze lehet foglalni, le lehet írni?
Én most igazából talán erről az utolsó két szezonról beszélnék, hogy nagyon szépen tavaly elkezdtünk egy munkát Zsajko Gyokics vezetésével, amiben én azt érzem, hogy a lányok az elejétől kezdve hittek abba a rendszerbe, abba a filozófiába és a rengeteg munkába, amit beleraktunk az előző szezonba is, az idén is, és tényleg lépésről lépésre haladtunk.
Völgyi Péter, a DVTK vezetőedzője következik.
Nem vagyunk könnyű helyzetben, hiszen 2-0-ra vezett a Pécs, hazai pályán játszik, és egy egész jó flow-val játszott el ez a két mérkőzést. Ugyankor képesnek tartom a saját csapatomat arra, hogy változtasson dolgokon. Mind a két mérkőzés utolsó percekbe dőlt el. Nagyon fontos, hogy vagy olyan előnyel tudjunk bemenni a mérkőzéseknek ebbe a szakaszába, hogy az megnyugtató legyen, vagy pedig jobb döntéseket kell hozni. Az első meccsen a zárt labdáink száma volt rettenetesen nagy, másodikon pedig túl sok támadó lepattanót engedélyeztünk a Pécsnek, úgyhogy ez a két olyan szegmens a játékunknak, amin biztosan kell nagyon odafigyelnünk és koncentrálnunk, és hát nagyon fontos, hogy a játékvezetői felfogás milyen lesz. Megmondom őszintén, rengeteg ütközés szavukat megtorlasztanul, remélem, hogy ebből is lesz egy kis változás. Igazából saját magunkba kell hinni, precízebben, fegyelmezettebben végigcsinálni a feladatainkat, és a bennünket elkísérő szurkolóinkba. Nagyon nagy csalódás volt ez az előző hazai pályán elszenvedett vereség. Én azt láttam a csapatomon, hogy mindenki nagyon eltökélt, és szeretné kijavítani ezt a hibát, és mindenképpen harcolni akarunk tovább a bajnoki címért.
Döntő szedben veszített az olimpiai bajnok kínai Cheng Ching-wentől Bondár Anna a római salakpályás tenisztorna első fordulójában. A világranglistán 58. helyezett magyar játékos 3-6-6-3-6-4-re kapott ki. A főtáblán a nőknél még Udvardi Panna és a selejtezőből feljutott Gálfi Dalma érdekelt, a férfiaknál Marozsán Fábián és Vucsovics Márton szerepel. A férfi és női mezőnyben is komoly éremesélyesekkel várja a jövő heti müncheni tékvándó Európa-bajnokságot a magyar válogatott. A keret tagja lesz az olimpiai bajnok Márton Viviana, a világbajnoki címvédő Márton Luana és a háromszoros Európa-bajnok Szalim Omar Gergely is. Galambos Bence, a magyar válogatott edzője, a tatai edzőtáborban a közmédiának nyilatkozott.
Nálunk ez már évek óta úgy működik, hogy nem fogalmazunk meg kifejezett elvárásokat a sportolókkal szemben, hiszen egy nagyon sikerorientált csapatunk van, és gyakorlatilag tele vagyunk klasszisokkal. Azt gondolom, hogy mindenki a legjobb teljesítményét fogja nyújtani. Reméljük azt, hogy a előző szerbia Európa-bajnokságot azért fölül tudjuk múlni. Én nagyon-nagyon szeretném, hogy esetleg a fiúknál és a lányoknál is lenne Európa-bajnoki aranyérem. Meglátjuk majd, hogy Münchenben mi fog történni.
Hogyan zajlik a magának a felkészülésnek a menete? Most látjuk, hogy most egy kicsit a kellemesebb rész, van éppen ruhákat próbáltok.
Igen, hát több ázsiai edzőtáborban voltunk, illetve Európában is voltunk edzőtáborban. Ez már a finom hangolás része tartán, ahol nem csak az edzéseken van a hangsúly, ugye az utolsó hétben, hanem egy picit a csapat összhangot, a csapat feelinget is próbáljuk itt egy kicsit följebb vinni még, úgyhogy a utolsó héten vagyunk, mindenki várja már a megméretet, és azt gondolom, hogy a csapat körül jó a hangulat, a gyerekek is jó kedvűek, úgyhogy pozitívan várjuk már a versenyt.
Egyetem mondhatném egy bizonyos időpontot, hogy mikor kezd egy szövetség felkészülni egy EB-re, vagy azért egy állandó jelenlét azért nélkülözhetetlen?
Hát ez az év főversenye, szóval egész évben erre készülünk, azt gondolom, hogy annyi versenyünk van ebbe az évben, hogy olyan sűrű a versenynaptár, hogy gyakorlatilag folyamatosan azt várja tőlünk el a világszövetség, hogy csúcsformában legyünk. Ennek mentén pedig úgy csináljuk a felkészülést, ilyen vegyes felkészülésbe, hogy azért bármikor fel tudjuk húzni a sportolókat, úgyhogy erre ez az év főversenye, erre készültünk, és a legjobbakat reméljük.
Ennyi tehetség mellett mi alapján lett kiválasztva a 11 fős keret?
Hát nyilvánvalóan ez a 11 fős keret, ez a main keret, tehát ez a fő keret gyakorlatilag, tehát őket folyamatosan analizáljuk, látjuk a versenyeredményeket, látjuk azt, hogy kiemelkedően teljesítenek a világranglista állomásokon, illetve a nagy versenyeken is, szóval gyakorlatilag nem kell túl nagy munka hozzá ahhoz, hogy lássuk, hogy ki lesz az Európa-bajnoki keret, de van olyan sportolónk is most az EB-n, aki első bálozó, tehát próbálunk új embereket is beépíteni a csapatba, ez is a koncepciónknak a része, úgyhogy kíváncsian várjuk a müncheni versenyt.
Mert a Viviennek az olimpiai címe után most is esélyesnek látjátok a súlycsoportjában?
Hát abszolút, természetesen egy aktuális olimpiai bajnok azt gondolom, hogy mindig esélyes, de azt tudni kell, hogy több olyan sportolónk is van, aki szerintem esélyes éremre, aranyéremre, de nyilván egy tékvándó versenyeken nüanszok döntenek, tehát egy bírói ítélet, egy elektronika, tehát nagyon sok olyan tényező van, ami nem a mi kezünkben van, azt próbáljuk meg irányítani, amit mi tudunk vinni ezen a versenyen, és ez mentén készülünk most fel.
Viszont hallásra!
Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en. Labdarúgás. Történetek, gólok és aktualitások a 23. labdarúgó világbajnokság előtt. Minden kedden 17 óra 30 perctől a Nemzeti Sportrádióban.
Kellemes kedd délutáni rádiózás mindenkinek, a mikrofonnál Németh Kornél, ez pedig a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban Budapesten és környékén az FM 105.9-en, de elérhetőek vagyunk mobil alkalmazáson keresztül, vagy éppen a www.nso.hu weboldalon, tehát a Nemzeti Sport online felületén. Az utolévőknek balesetmentes közlekedés, erős a forgalom városszerte, illetve az ország útjain, mindenki vigyázzon magára is, illetve a másikra is. Labdarúgással megyünk tovább. Szokásos kedd délutáni sorozatunk újabb eleme, újabb állomása következik. A hamarosan kezdődő labdarúgó világbajnokság csoportjait mutatjuk be. Jöjjön most az F csoport bemutatása Erdei Márk tolmácsolásában. I walk this empty street on the boulevard of broken dreams where the city sleeps and I'm the only one. Ahogy a Green Day Boulevard of Broken Dreams, vagyis magyarra fordítva az Összetört Álmok Sugárútja című slágere jól jellemzi a hollandok eddigi VB szerepléseit. Ki tudja, lehet idén jön meg számukra a nagy áttörés, és a siker útjára lépve megszerzik első világbajnoki címüket. Már csak 37 nap, és kezdődik is az idei futball világbajnokság június 11-én. Addig pedig itt a Nemzeti Sportrádióban minden kedden 17 óra 30-tól egy-egy világbajnoki csoport kerül bemutatásra. Most következzék az F-jelű kvartett. Az F csoport a 2026-os VB egyik legszínesebb négyese.
Hollandia, a háromszoros VB ezüstérmes Oranje óriás, Svédország, ami az egyik legvalószínűtlenebb kiutási történettel érkezik az összes nagy tornára, Japán, az ázsiai selejtező fölényes győztese, valamint Tunézia, amely Afrikában tökéletes, kapott gól nélkül is selejtezőt teljesített. A csoport mérkőzései Dallasban, Houstonban, Monterreyben és Kansas Cityben rendezik majd június 14-e és június 25-e között. Hollandia, a háromszoros finalistáka. Hollandia futball történelme egyszerre büszkeség és tragédia. Az Oranje háromszor jutott VB döntőbe, 1974-ben, 1978-ban és 2010-ben, de mind háromszor veszített. Az 1974-es csapat Johan Cruyff vezérletével a totális futball megteremtőjeként vonult be a sportág történetébe. Játékosok szabadon cseréltek pozíciót, a labda volt az úr, nem a helyezkedés. Cruyff a svédek elleni csoportmeccsen mutatta be az azóta nevét viselő cselezési manővert, a Cruyff fordulatot, amellyel teljesen lefagyasztotta az ellenfél védőjét. A döntőben viszont Nyugat-Németország nyert 2-1-re, annak ellenére, hogy Hollandia az első 90 másodpercben büntetőből már vezetést szerzett. 4 évvel később, 78-ban tehát újra egy ezüstérem jött össze, majd 2010-ig kellett várni a következő éremig. Akkor Spanyolország volt a végállomás a döntőben. A 2014-es VB-n bronzérmet nyertek, 2022-ben pedig negyed döntőig jutottak, ahol büntetőkkel Argentinával szemben estek ki. Selejtező és aktuális forma. A hollandok az UEFA G-selejtező csoportját megnyerve jutottak ki, és a döntő fordulóban Litvániát 4-0-ra verve tették biztossá az első helyet. A csapatot Ronald Koeman irányítja, aki 2023-ban tért vissza a kispadhoz, korábban is vezette már az együttest. A FIFA ranglistán Hollandia a 7. helyen áll, így az F csoport egyértelmű favoritja. Kulcsjátékosok. Virgil van Dijk, a védelem kapitánya és lelke, a világ egyik legjobb középhátvédje, akit rutin és tekintély egyaránt jellemez. Frenkie de Jong, a középpálya agya, labdakihozatalban és labdatartásban kiemelkedő. Cody Hakpo, a bal szélső, aki a 2026-os selejtezők alatt a legjobbnak választott holland játékos volt, és a 2022-es VB-n 4 találatot szerzett. Memphis Depay, a válogatott minden idők gólrekordere, ma már kissé háttérbe szorul, de még mindig veszélyes. Xavi Simons és Donyel Malen, ők ketten versenyeznek a jobb szélső posztért, mindkettő robbanékony futballista. Ronald Koeman tipikus felállása 4-3-3, ahol a két gyors szélső az egy-egy elleni helyzeteket keresi, a középpályások pedig szabadon merészkedhetnek fel a támadásokhoz. Svédország. A legvalószínűtlenebb kijutás. Svédország kijutási útja az utóbbi évek egyik legdrámai kvalifikáció sztoria. A csapat a rendes UEFA selejtező csoportban egyetlen győzelmet sem aratott, így az utolsó helyen végzett. Ráadásul az edzőváltás, Jon Dahl Tomasson kirúgása, Graham Potter kinevezése is közben zajlott. A csapat mégis talpon maradt, mert a Nemzetek Ligájában elért eredményeik alapján bekerültek a rájátszásba. Ott aztán más Svédország jelent meg. Előbb 3-1-re verték Ukrajnát Valenciában, majd Stockholmban a döntő mérkőzésen egy 88. perces Gyökeres Viktor góllal 3-2-re győztek Lengyelországgal szemben. Potter és az Out of Body Experience. A mérkőzés után Graham Potter úgy nyilatkozott. Nem tudom elemezni. Olyan volt, mint egy testen kívüli élmény. Néztem a gólt, az egész kispadon berobbant, és csak azt kérdeztem magamtól. Tényleg itt vagyok? Ez az érzelmi pillanat szimbolizálja az egész svéd kijutást. Kulcsjátékosok. Viktor Gyökeres. 54 gólt szerzett az Arsenal előtt a Sporting Lisszabonban egy idényben, majd 63,5 millió fontért igazolt a londoni klubhoz. A rájátszásban hős szerepet töltött be. Ukrajna ellen mesterhármast szerzett, Lengyelország ellen pedig a döntő találatot lőtte. Alexander Isak. gyors, technikailag nagyon képzett csatár. Vele kapcsolatban Jonas Olsson, korábbi svéd válogatott játékos is megszólalt. Szerinte Isak és Gyökeres együtt a legjobb svéd csatárpáros Zlatan Ibrahimovic és Ljungberg kora óta. Dejan Kulusevski. Kreatív, labdavezető, a támadó középpályán és szélsőként egyaránt bevethető. Korábban csapatkapitányként is szerepelt. Érdekességek. Svédország az egyetlen VB csapat az F csoportban, amely szabályos selejtezőjét elveszítette, mégis részt vesz a tornán. A legjobb svéd VB eredmény az 1958-as ezüstérem hazai rendezésen, azt a döntőt Brazília Pelé vezérletével nyerte. Ha Isak és Gyökeres egyszerre van formában, Svédország bármely csoportot megnyerheti. De ha a potteri rendszer nem illeszkedik be gyorsan, visszaeshetnek a selejtezős formájukba. Ha pedig még jobban szeretnénk belelátni a svéd futballba, akkor érdemes felhívni egy kint légióskodó magyar játékost. Ő pedig nem más, mint a válogatott középpályása, Csongvai Áron, aki jelenleg az AIK Stockholmot erősíti.
Az biztos, hogy nagyon szeretik a focit, és nagyon követték a válogatottat. Elég nagy csalódás kelt, és volt szerintem ugye a csoport kvalifikációs teljesítményük, ott szerintem sokkal többet várt az egész ország, de ugye azért mindenképpen benne volt, hogy ők ugye kapnak még egy esélyt ugye a pótselejtezővel, és azért ez, ahogy én tapasztaltam, főleg itt ugye a döntő meccsen, amit itt játszottak Stockholmban, ott azért az eléggé megmozgatta az embereket, és ugye az, hogy teltház volt, de maga a városban is így egy kicsit ilyen fociláz volt, szóval azért így egy nagy mentés volt, és számukra, hogy kijutottak ugye a csoport utáni teljesítményük után, de hát most azért úgy érezhető volt, hogy nagyon boldogok az emberek.
És amit te is említettél, az, hogy teltház volt, és ez a futballláz, ez megjelent az utcákon, ez alapesetben mennyire jellemző? Mert azért nyilván tudjuk azt, hogy inkább a téli sportágak, amik jobban érdeklik a svédeket.
Így van, az ugye a téli sportágak azok nagyon híresek itt, de ami számomra érdekes volt, hogy ugye a klubfutball az sokkal hát híresebb, meg sokkal több szurkoló jár a klub meccsekre, mint mondjuk a válogatott meccsekre. Tehát, hogyha persze egy nagy válogatott érkezik hozzájuk, vagy valami nagyon komoly téttel bíró mérkőzés játszanak, mint ugye ez a pótselejtező, akkor azért teltház szokott lenni, viszont ezen kívül nem nagyon érdekli őket így a mondjuk egy barátságos mérkőzés a válogatottnak, az annyira nem kapja fel az érdeklődését az embereknek, mint sem mondjuk a klubfutball, ugye én is az egyik nagy csapatba játszok, ott azért rengetegen ki szoktuk járni, de érdekes volt, hogy ugye most viszont tényleg teltház volt a városban is, az emberek látszott, hogy mezbe járnak már az utcákon is, meg a helyek is tele voltak. Szóval azért most egyértelműen átérezte szerintem mindenki, hogy miért is játszanak.
Hogyha mondjuk magáról a futballról is beszélünk picit, akkor hogy látod, hogy mondjuk a svéd foci az mennyiben különbözik akár a, hasonlítjuk nyilván a magyarhoz, mert arról tudunk azért legközelebb beszélgetni. Tehát, hogy mekkora a különbség mondjuk a két foci között, gondoltunk itt akár mondjuk a meccsek színvonalára, edzésekre, tényleg bármi, amit szívesen elmondasz.
A maga a svéd bajnokságot, meg az itteni focit akarom hasonlítani az otthonihoz. Igazából én nekem, ami nagyon nagy különbség volt, az maga az intenzitásbeli különbség, meg az a váltás, amin át kellett nekem is vennem, és fel kellett vennem azt a ritmust, amit kint várt. Hogy mondjam, azért ez egy bőven nagyobb előrelépés volt számomra, amihez azért így hozzá kellett szoknom, viszont nem mondjuk egy akkora előrelépés, mint mondjuk a top bajnokságokban, tehát most túlságosan se akarom emelni, hogy akkora az intenzitás, de azért úgy megemelkedik a szint. Tehát maga a fizikális sebessége az egész játéknak, és ezáltal ugye a gondolkodásmód is, meg a gondolkodásnak a gyorsasága. Egy talán, hogyha valamilyen különbséget kell keresni a két bajnokság között. Ezen kívül igazából szerintem maga így az elszántsága az embereknek, amit mondtam is, hogy most nem is feltétlenül maga a szakmai részét nézve, hanem mennyire szenvedélyesek itt az emberek, és járnak meccsekre, és például nálunk is ugye több mint 30 ezeren szoktak lenni átlagban a mérkőzéseken, és ugyanúgy idegenbe is jönnek, tehát ez is egy olyan tapasztalat, tapasztalat volt, és rendben van, hogy mondjuk mi egy nagyon nagy klub vagyunk egy Stockholmban, de több ilyen klub van, tehát nem csak mondjuk nálunk igaz ez, hanem azért egy jó pár klubban.
Ennek a fényében meg ugye pont az az érdekesség, hogy alapvetően inkább idegen légiósokra épít azért a svéd válogatott. Hogyha megnézzük, akkor a legtöbben a válogatottból azért, ahogyan beszéltük, mondjuk a Premier League-ben játszanak sokan, van, aki a La Ligában játszik kint Spanyolországban, és hát azért ritka, vagy ritkán látni olyan játékost, aki mondjuk Svédországban játszik, és így be tud férni a válogatottba. Ez mondjuk mennyire beszédtémaként? Hogy jó lenne az, hogyha mondjuk több lenne, bocsánat, a hazai pályán, vagy a Svédországban futballozó játékos?
Igen, ez amúgy érdekes. Igazából erről amúgy sokat így nem hallottam, hogy mondjuk, nem tudom, otthon volt, ugye otthon szokott néha-néha téma lenni, hogy ugye mennyi játékos van az otthoni bajnokságban, mennyi a külföldiből. Erről én itt annyira persze most nem nagyon beszéltem szakértőkkel, meg nem tudom így a médiában erről emberekkel, hogy ez mennyire téma. De annyira nem beszéltem így, hogy ez nálunk mekkora kérdés. Inkább az számomra egyértelmű, hogy az biztos, hogy jelenleg a válogatottjuk az olyan játékosokból áll össze, akik azért mondjuk majdnem az összes játékos a top 5 bajnokságban játszik, akár rendszeresen is, akár ugye van egy jó pár játékosok a Premier League-ből is, és ugye pár játékos az, aki a ténylegesen a svéd bajnokságból kerül oda. Például most talán a kezdő 11-ből, amit én most emlékszem náluk, talán ugye pont a mi kapusunk játszott, mint a svéd bajnokságból játszó játékos, a többiek szerintem mind valamelyik nagy bajnokságnak a tagja. Szóval ami szerintem egyértelműen érdekes, hogy ezek a játékosok viszont szinte majdnem az összes itt nevelkedtek, és innen igazolnak valamelyik nagy bajnokságba. Tehát most nem néztem ennek utána, viszont azt tudom, hogy pár játékossal biztos így van, hogy azért a svéd utánpótlásból jönnek ki, és már akár a klubok a felnőtt debütálás után adják el őket, és úgy kerülnek ki a nagyobb bajnokságokba. Például a Yassin Ayari, aki ugye az egyik középes, aki most a Brightonba játszik, ő például pont az AIK-ba játszott korábban, és onnan került ki Angliába. És, de van, tehát több ilyen példa is van. Tehát nem az van, hogy mondjuk kikerülnek 10 pár évesen, és akkor ott nevelkednek, és ott nőnek fel, és akkor ott lesznek nagy játékosok, majd ugye visszakerülnek a svéd válogatottba, hanem maga a fiatalitás itt az nagyon komoly téma, és nagyon a piac nagyon érdekli is a fiatal svéd játékosokat.
Még arra lennék kíváncsi, hogy ugye ebbe a WBF csoportba Svédországon kívül még Japán, Hollandia és Tunézia került be. Ebből a négyesből melyik lehet az a két csapat szerinted mondjuk tippként, aki tovább juthat majd?
Hát szerintem olyan nem lesz, hogy egyértelmű. Uh-huh. Egyértelműen ki fog tudni. Persze, hogyha úgy veszük elő viszonyt nézve, akkor talán a hollandok egy kicsit azért mégiscsak kiemelkednek ebből a csoportból. De ahogy így beszéltem itt, miután kijutottak a VB-re a svédek, ők azért így ezt egy nagyon nagy dolognak érték már meg, főleg ugye a csoport kvalifikáció után a teljesítményeket, aztán most azt mondták, hogy hát majd meglátják, hogy egyáltalán hogy fognak teljesíteni a csoportba. De én úgy gondolom, hogy ha a kerettük erősségét nézzük, meg a játékosok kvalitását, akkor szerintem még oda érhetnek akár egy második helyre, és tovább juthatnak a csoportból, de természetesen ugye Japánról már tudjuk, hogy azért itt az elmúlt évek, vagy az elmúlt világbajnokságokat is már okozott egy jó pár meglepetést, és tudnak jó teljesítményt nyújtani, szóval én úgy gondolom, hogy természetesen Tunézia nem nézve, ők róluk annyit nem tudok, szóval lehet, hogy ők is oda tudnak akár élni, de szerintem a svédek és a japánok Hollandia mögött köztük fog szerintem eldőlni a továbbítás.
Csongvai Áron szerint sem kérdés tehát, hogy a hollandok lesznek a csoport győztesei. De most következzék, a csoport azon tagja, amely már korábban többször is borsot tört a nagy válogatottak orra alá. Japán. A kék szamuráj és a 8. egymást követő VB. Japán 2025 márciusában az ázsiai selejtező 3. körének C csoportját torony magasan nyerve, 33-as gól különbséggel és 23 ponttal biztosította be a kijutást.
Ez a válogatott számára zsinórban a 8. világbajnokság 1998 óta. Hadzsi Memoriászu szövetségi kapitány, akinek neve összeforrt a 2022-es katari csodával, ismét irányítja a csapatot. A 2022-es legenda. Németország és Spanyolország legyőzve. A 2022-es VB-n Japán beírta magát a futball történelembe. A csoportkörben legyőzte a négyszeres világbajnok Németországot és a kétszeres világbajnok Spanyolországot is. Spanyolország ellen 0-1-ről fordítottak, a döntőgól körüli labda pontos helyzetét csak a VAR erősítette meg, Mitoma visszafejlése végül épp bent maradt a vonalon. A nyolcad döntőben Horvátország ellen büntetőkkel estek ki, miután Dominik Livakovic 3 büntetőt is kivédett. Ez az eredmény illeszkedik a keserű japán mintába. A csapat 2002 óta negyedszer jutott be a legjobb 16 közé, de mindannyiszor ott búcsúzott. Kulcsjátékosok. Takefusa Kubo, a csapat kapitánya. 9 évesen a Barcelona La Masia akadémiája vette fel, és már akkor japán Messiként emlegette a sajtó. Ma a Real Sociedadban Spanyolország egyik legizgalmasabb futballistája. Kaoru Mitoma, Premier League szinten is bizonyított. A 2022-es Spanyolország elleni legendás gólról mindig ő jut a japán szurkolók eszébe. Wataru Endo, védekező középpályás, a középpályás blokk vezére, az egyensúly megteremtője. A taktika jellemzően 4-2-3-1, amely egyszerre ad defenzív stabilitást és támadó rugalmasságot a három mögöttes támadó középpályás révén. Érdekességek. Japán kizárólag európai klubban szereplő játékosokra támaszkodik. Szinte az egész keret külföldi bajnokságban szerepel. A csapatot a csoport legveszélyesebb sötétlovának tartják az elemzők. Képes meglepni Hollandiát és Svédországot is, ahogy 2022-ben Németországot és Spanyolországot meglepte. A tökéletes afrikai selejtező. Tunézia az afrikai selejtező H-csoportját veretlenül a lehetséges 30 pontból 28 ponttal, és ami a legfigyelemre méltóbb, egyetlen kapott gól nélkül zárta le. 10 mérkőzésen 22-t szerzett, 0-t kapott. Ez az afrikai selejtező legjobb védekező száma volt. A selejtezőt lezáró 3-0-ás Namibia elleni győzelem szimbolikusan is pontot tett az afrikai kvalifikáció végére. Edzőváltás a VB előtt. A selejtezőt Sami Trabelsi vezette, akit aztán az Afrika Kupa 2026-os csoportkörös kieséses szereplése után leváltott a francia-tunéziai Sabri Lamouchi. Lamouchi, akinek szülei Tunéziából emigráltak, ő maga korábbi francia válogatott középpályás. 2026. januárjában vette át a posztot, és már a márciusi barátságos meccseknél első keretét is bemutatta. Kísérletező taktikát folytat. Több fiatal arcot hívott be, miközben néhány tapasztalt játékos nem szerepelt az első listán. Kulcsjátékosok. Eljes Kiri. A középpálya kulcsa labdaszerzésben, labdaelosztásban és szervezésben egyaránt megbízható. Hannibal Maibri. Fiatal, energikus középpályás, aki a selejtező záró meccsén is gólt szerzett. A jövő zászlós hajója. Rani Kedira. Nagy meglepetésként kapott behívót, miután 32 évesen állampolgárságot váltott. Bátyja Sami Kedira a 2014-es VB-n Németország bajnok csapatának tagja volt. VB múlt és a 2022-es pillanat. Tunéziának ez lesz a 7. VB szereplése. Az eddigi 6 alkalommal mindig a csoportkörben estek ki. A 2022-es katari tornán azonban egy emlékezetesebb pillanatot is hagytak maguk után. Legyőzték a csoportkör utolsó meccsén a háromszoros EB győztes és akkori VB ezüstérmes Franciaországot Vábi Kázri 58. perces szólógójával. A győzelem ellenére kiestek, mert Ausztrália megverte Dániát a másik meccsen. Kázri akkor kijelentette, hogy ez egy bittersweet érzés, ami azt jelenti, hogy le tudták győzni a legjobb csapatot, mégis hazamentek. A tunéziaiak 1978-ban az első VB szereplésükön Afrika nevében az első VB győzelmet is megszerezték. 3-1-re verték Mexikót. Az F jelű csoport csapatainak bemutatása után következzen szokás szerint Elpap István VB történelmi multidézése. A legutóbbi epizódban szó esett 1986-ról, amikor még véletlenül sem voltak olyan rémálmaink, hogy a következő 40 évben a magyar labdarúgó válogatott nem szerepel majd világbajnokságon. De ne is szaladjunk ennyire előre. Most a 90-es évek sikertelen magyar VB selejtezőit idézzük fel.
Ki gondolta volna, hogy minimum 40 vagy inkább már 44 szűk esztendő kezdődik a magyar futballban az 1986-os mexikói világbajnokság után. A 90-es VB-s elejtezőinek ismét Mezei Györggyel futott neki a válogatott, de a soros bundabotrány, no meg egy máltai 2-2 elsöpörte a kapitányt, akit Bicskei Bertalan követett, ám végül nem csak a spanyolokat, hanem az íreket sem sikerült megelőzni, és lecsúsztunk Olaszországról. Aztán Amerikáról is. Az 1994-es selejtezőben a görögök és a szovjetek mellett nem ettünk meg sok sót, Jene Imrével és egy Izland elleni hazai verességgel nyitottunk, de a Steauával beggyőztes mester nem ebbe, hanem a görögök elleni ugyancsak hazai 0-1-be bukott bele. Jött Puskás Ferenc és két újabb vereség, majd Verebes József fel egy újabb, és csak csoport negyedikek lettünk. A legközelebb még az 1998-as franciaországi világbajnokságon jártunk a kvalifikációhoz, ami azt jelenti, hogy a csoportból Csank Jánossal, az emlékezetes finnországi potya öngóllal a második helyen tovább lépett még a csapat, bár ne tette volna, mert a jugoszlávok a pótselejtezőn, az Üllői úton hetet, Belgrádban ötöt lőttek, és erről a VB-ről is sikerült lemaradnunk.
Elpap István világbajnoki történelmi multidézését hallhatták a 90-es évek sikertelen magyar VB-selejtezőiről. Még néhány záró gondolat erejéig térjünk vissza az F-jelű kvartetre. A csoport kimenetele nagy mértékben függ tehát attól, hogy Japán megismétli-e a 2022-es szintű teljesítményét, és hogy Svédország Potter alatt összeáll-e végre, vagy a selejtezős forma tovább tart. Japán, a sötét ló, kiszámíthatóan kiszámíthatatlan, és Hollandia vagy Svédország könnyen a 2022-es Németország-Spanyolország sorsára juthat. Svédország a legdrámaibb kijutással, de iszák és gyökeres formájával az egyik legfélelmetesebb csatárduó a csoportban. Tunézia defenzíven rendkívül szervezett, tökéletes selejtezővel a háta mögött. Az F csoportban a legjobb mérkőzésük valószínűleg a Svédország vagy a Japán elleni lesz, ahol meglepetést okozhatnak. Végül, de messze nem utolsó sorban következzék a csoport favorit Hollandia, amely együttes továbbjutása szinte már előre borítékolható.
A labdarúgó világbajnokság F csoportjának válogatottjait, résztvevőjeit, csapatait mutatta be az elmúlt percekben Erdei Márk. Ez volt a mai napon a Hazafutás itt a Nemzeti Sportrádióban. A műsort Szalai Kristóf szerkesztette, én köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet. Szegő Tibor és csapata, a körkapcsolás pedig már a rajtra készen itt áll a stúdióajtóban, úgyhogy én át is adom a stafétát nekik. További kellemes rádiózás mindenkinek, Németh Kornélt hallották, viszont hallásra.
Ez volt a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A magyar klubfutball szíve és lelke a Fizliga. A bajnokság, ahol a nagymúltú tradicionális klubok és a modern akadémiai csapatok között